Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 26-án pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Derült napos idő várható, mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az év eddigi legveszélyesebb hőhullámára készül az ország. Kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására.
Venezuelában 235-re emelkedett a földrengés halálos áldozatainak száma. Az ökumenikus segélyszervezet és a baptista mentőcsapat is felajánlotta segítségét.
Csökkentette a hazai terror fenyegetettségi szintet a belügyminiszter. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Rendkívüli intézkedésekkel készül a kormány a fokozódó hőségre. A következő napokban több helyen akár a 40 Celsius fokot is elérheti a hőmérséklet, ezért szombattól harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. Kócán Dávid összefoglalója.
A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 20 évben sem igazán láttunk ehhez hasonlót.
Mondta az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta. A következő napokban az ország jelentős részén a napi középhőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 29 fokot. Több térségben a legmagasabb nappali hőmérséklet tartósan 38-40 fok körül alakulhat, ami komoly egészségügyi kockázatot jelent. Hozzátette, a legveszélyeztetettebbek az idősek, a betegek és a csecsemők, ugyanakkor a tartós hőség életkortól függetlenül mindenki szervezetét megterheli. Jelentősen emelkedik például a kiszáradás kockázata.
Kerüljék az alkoholos italok fogyasztását, főleg napközben, rosszul létet okozhat, és a koffein tartalmú italok fokozott fogyasztását is jobb ilyenkor kerülni, tehát a legjobb a víz, ez az, ami a szomjúságot oltja. Lehetőség szerint 11 és 16 óra körött ne tartózkodjanak a szabadban nap, és viseljenek könnyű, világos ruhát, olyat, ami lehetővé teszi az izzadást. A lakásokat hajnali, illetve a késő esti órákba szellőztessék, napközben árnyékolják.
A tapasztalatok szerint a hőhullámok idején jelentősen megnő az egészségügyi ellátórendszer leterheltsége, ezért különösen fontos a megelőzés és az, hogy mindenki odafigyeljen saját magára, valamint a környezetében élőkre, hangsúlyozta az országos tiszti főorvos.
Ne hagyjanak gyermeket gépkocsiban, ezt minden évben elmondjuk, és mégis minden évben fordulnak elő tragédiák emiatt, és ugyanez vonatkozik az idősekre, illetve a kisállatokra sem, még néhány percre sem szabad gépkocsiban hagyni gyermeket, idős szemét vagy házi állatot.
A katasztrófavédelem felkészült a hőséghelyzet kezelésére, jelentette ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdélyi Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, itthon több mint 150 tűzoltó őrs működik, és mintegy 1000 önkéntes szervezet segíti a hivatásos tűzoltók munkáját. Elmondta, az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. Tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. Ennek ellenére azt tapasztalják, hogy folyamatosan emelkedik a szabadtéri tűzesetek száma.
Aki bajban van, vagy valami olyasmi tapasztal, ahol rendőrségre, mentőszolgálatra vagy tűzoltókra van szükség, mindenki által jól ismert 112-es segélyhívó száma jelentse be.
Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója a tájékoztatón arról beszélt, hogy létrehoztak egy koordinációs központot a hőhullámmal kapcsolatos tevékenységek összehangolására. A munkacsoport összegyűjti a jelentéseket a minisztériumoktól, a szakágazati szervektől és a közszolgáltató cégektől, ezzel segítve a kormányt a döntések meghozatalában.
Az országnak azok a képességei, legyenek azok közlekedési, energiaszolgáltató, ivóvízbiztosító és így tovább, katasztrófavédelmi, honvédelmi szervezetek mind-mind ezt a fajta előkészületet és felkészülést elvégezték. Most mindannyiunkon a közös munkán fog múlni az, hogy az ország hogyan ugorja meg ezt a valaha is látott talán legnagyobb kihívást a hőséggel kapcsolatban.
A rendkívüli hőhullám miatt kormányrendeletet fogadott el a kabinet a védekezés összehangolására. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja Magyar Péter miniszterelnök vezetésével. A kormányfő elmondta, péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. A hőséggel kapcsolatos legfontosabb információkat a kormány.hu/hőség oldalon és a kormány vagy a miniszterelnök Facebook oldalán lehet követni. Hangsúlyozta, az önkormányzatok és a rendezvényszervezők felé ajánlásokat, szükség esetén kötelező intézkedéseket fogalmazhatnak meg a hőséghelyzet kezelésére.
Nem szeretnénk ugyan beavatkozni, de nagyon hangsúlyosan kérjük a szervezőket, hogyha van rá mód, akkor fontolják meg ebben a 4 napban a gyermekrendezvények, a gyermeksportesemények lemondását és átütemezését.
A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy folytatódik a kórházi klímaprogram, és kiemelt figyelmet fordítanak a légkondicionáló berendezések meghibásodásának mielőbbi elhárítására. Közölte, csak szerdán 12 ilyen műszaki hiba történt. Magyar Péter emlékeztetett, a hétvégi kamionstoppot a rendkívüli hőség miatt felfüggesztik. A kormányfő közölte azt is, hogy hétfőre és kedre az államigazgatásban és az állami tulajdonú vállalatoknál elrendelik az otthoni munkavégzést.
Fokozottan készül a MÁV a hétvégi utasforgalomra. A társaság szerint már ma sokan utaznak majd a Balaton partjára. A legközelebbi csúcsidőszak pedig vasárnap lesz, ezért minden rendelkezésre álló járművet forgalomba állítanak.
Váci Viktor, a MÁV csoport sajtó ügyeletese közölte, a cég munkatársai a legforgalmasabb vasút és autóbusz állomásokon 10 és 17 óra között ásványvizet osztanak, több helyen pedig párakapuk is segítik a felfrissülést.
Azt kérjük utasainktól, hogy mindenki elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy szomjoltó folyadékkal induljon útnak. Kérjük utasainkat, hogy mindenképpen elővételben váltsák megjegyüket a MÁV Plusz applikációban, lehet ezt legegyszerűbben, ahol akár 15%-os okos kedvezményt is tudnak igényelni, illetve be lehet állítani szűrőt is arra, hogy a klímás vonatokat mutassa a menetrendi kereső.
A velencei tó vizét nem lehet mesterségesen pótolni, erre már rég fel kellett volna készülni, mondta a miniszterelnök.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a már egyébként is rekord alacsony vízszint várhatóan tovább fog csökkenni, ezért a kormány úgy fog beavatkozni, hogy átvágja a homokpadokat.
Lesznek olyan területek, ahol elvágódik a víz az egész nagy víztükörtől, ott be fogunk avatkozni, és át fogják vágni gépek ezeket a homokpadokat, hogy legyen vízellátása, hogy ne alakuljanak ki holtvizek, és ne melegedjen még inkább föl, hogy az élővilágot tudjuk segíteni. Lesz levegőztetés nagyon sok nyílt vízünkön, ami szintén az ott élő állatoknak próbál segíteni.
Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Megdőlt a júniusi melegrekord a szomszédos Luxemburgban. Egy kis településen 38,3 fokot mértek.
Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200 főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel.
Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma elérte az 1500-at. A fővárosban, Caracasban is környékén több mint 100 sokemeletes épület dőlt össze, az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Kevés azonban a munkagép, sok helyütt kézzel próbálják elérni a romok alatt rekedteket.
Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. 100 000 euró azonnali segélyt küldött 11. Leó pápa is a bajba jutottaknak. Itthon az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtést a földrengés sújtotta a venezuelaiak megsegítésére.
Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter.
Miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat, Posfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. A döntés azonnali hatállyal életbe is lépett.
Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy a visegrádi csoport védelmi együttműködése újra fényesen csillogjon, mondta a honvédelmi miniszter a V4 védelmi minisztereinek találkozója után.
Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a katonák a katonákkal eddig is megtalálták a hangot, és számíthattak egymásra. A tárcavezető kiemelte, a visegrádi országok biztonsági kihívásaival kapcsolatban egyetértenek mindenben. Sokat beszéltek az illegális migrációról és az orosz-ukrán háborúról is. Úgy fogalmazott, a V4 országoknak össze kell tartani, a közös szándékok és érdekek szerint kell foglalkozni a régió biztonságával.
Készülünk a NATO csúcsra is, és ez is nagyon fontos, hogy a V4 országok hasonló vagy ugyanazon üzenettel mennek a NATO csúcsra. A V4 erős, a hangunk együtt messzebbre hangzik, mint hogyha külön-külön próbálnánk. Ezt a korábbi magyar kormány nem vette észre, hogy feldaraboltak minket, de meggyőződésem, hogyha akár a védelmi képességeket, akár a területet, akár a népességet számba veszük, akkor a V4 az megkerülhetetlen lesz.
Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter.
Az erről szóló tanulmányt tegnap kapta meg Hegedűs Zsolt, aki ezt hamarosan bemutatja a kormánynak. A miniszter hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Az M7-es autópályán Letenye irányába a 178-as és a 179-es kilométer között aszfaltoznak, a belső sávba terelik a járműveket.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban egyirányosították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat. A Lánymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Nagytétény iparterep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítését. És miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a kánikula. Zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Németország kikapott, Japán másodikként jutott tovább a csoportkörből. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Bence vagyok. A négyszeres világbajnok Németország 2-1-es vereséget szenvedett Ecuadortól a labdarúgó világbajnokság E-csoportjának záró mérkőzésén. Julian Nagelsmann együttese ugyan már a második percben vezetett Sané góljával, azonban a dél-amerikai ország válogatottja fordított és 2-1-re nyert Angolo és Plata találataival. A vereség ellenére a németek csoport elsőként jutottak tovább az egyenes kieséses szakaszba. A négyes másik mérkőzésén Elefántcsontpart Curaçao 2-0. Lezárult az F csoport is, amelyben Hollandia a Tunézia felett aratott 3-1-es győzelmének köszönhetően az élen végzett. A japánok pedig a svédekkel 1-1-es döntetlent játszottak, amely után az is eldőlt, hogy a Szigetország legjobbjai Brazíliával találkoznak majd az egyenes kieséses szakaszban. A statisztikai elemzésekkel foglalkozó Opta cég szuperszámítógépe szerint a csoportkör első két fordulója után a címvédő Argentina lépett elő főesélyessé a VB megnyerésére. A VB rajtot megelőzően még az Európa-bajnok Spanyolország átnyerése, Franciaország, Anglia és Argentina előtt, míg az első csoportkört követően a franciák vették át a vezetést. A magyar férfi strand kézilabda válogatott bebiztosította negyed döntőbe jutását a zágrábi világbajnokságon, mivel 2-0-ra legyőzte Iránt a középdöntő második mérkőzésén. A Tajvan elleni kiütéses győzelem után Tunéziát is magabiztosan verte 32-24-re az U20-as női kézilabda válogatott a kínai világbajnokságon. Ezzel csapatunk a középdöntőbe jutott. Gros Vivien válogatott kézilabdázó távozott Debrecenből és Marosvásárhelyre igazolt. A jobbszélső debreceni évei alatt a felnőtt válogatott keretébe is bekerült, eddig 10 meccsen 15 alkalommal volt eredményes, és részt vett a tavalyi világbajnokságon is. Ezek voltak a sporthírek Szabó Bencétől.
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsor ajánlott.
Délelőtt.
Magyarországon június 3. vasárnapján köszöntjük az édesapákat és a nagyapákat, kifejezve hálánkat és szeretetünket.
Kell arra lehetőség, kell arra alkalom, hogy legyen közös téma a gyerekekkel.
Az apa szerep egy egész életre szól, és sohasem ér véget. De vajon hogyan válik apává valaki identitásában is? Milyen a modern apa, és hogyan változott az apa szerep az elmúlt évtizedekben? Ezekről is szó lesz műsorunkban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
Történelmi rangadó. Új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.
2026. június 26-a péntek, János és Pál névnapja van. Most halljuk, milyen témákkal számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Fokozódik a hőség, holnaptól 3-fokú hőségriadó lesz érvényben. Mire és legfőképpen kire érdemes figyelni ilyenkor? Megtudjuk még az első órában. Megtette a Tiszapárt az első lépést az ügynök akták nyilvánosságra hozatala felé, de hogy milyen társadalmi és milyen politikai hatásai lehetnek a teljes nyilvánosságnak, arról a történészt kérdezem 7:45 után. Közben elkezdődött a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Mi kellene ahhoz, hogy az új szerv ne politikai bunkosbotként működjön? A jogász válaszol a kérdésre még 8 óra előtt. És a demográfiai válság jelentheti a fő gazdasági kihívást Magyarországon már a következő években is. Hogy miért, arra a közgazdász válaszol 8:30 után. A mai műsor szerkesztője Pap János.
Jó reggelt, Magyarország! Törőcsik Zsolttal.
Hétvégén az osztrák nagydíjjal folytatódik a Forma 1-es világbajnoki sorozat, és az már most biztos, hogy nem lesz egyszerű dolga a versenyzőknek, hiszen a kánikula miatt hőségriadót rendelt el a Nemzetközi Automobil Szövetség. Ráadásul mondhatjuk azt is, hogy innentől pörög fel igazán a száguldó cirkusz, hiszen nagyon sűrű időszak vár a versenyzőkre. Mindenről Elpap István a Nemzeti Sport szakírójával, Zsoldos Barnával beszélgetett.
Valóban amennyire döcögősen indult be ez az idény, hogy a két közel-keleti futam elmaradásával olyan pörgős lesz most ez a nyári időszak, megpróbálják behozni a lemaradást úgymond. Az előttünk álló 5 hétvégén 4 versenyt is rendeznek. Most ugye Ausztriában fog versenyezni a mezőny, utána Silverstone-ban Angliában, és aztán Belgiumban és Magyarországon, utána jön az augusztusi, jól megérdemelt nyári szünet mindenkinek, de hát addig még tényleg egy nagyon zsúfolt és hektikus időszak vár a mezőnyre.
Mi lesz Ausztriában? Egyelőre annyit tudunk, ami független attól, hogy a pályán mi lesz, hogy hőségriadót rendeltek el a hétvégére, és ha jól láttam, akkor valamiféle hűtőmellényt fognak viselni a pilóták, ezt hogy kell képzelni?
Igen, ez már nem újdonság, az elmúlt évben is létezett már ez a fogalom, hogy hőségriadót rendelnek el azokon a futamokon, amikor az előrejelzés szerint 31 foknál magasabb lesz a levegő hőmérséklete. Ez még nem egy kötelező rendszer, de amelyik versenyző úgy ítéli meg, az igénybe veheti az úgynevezett hűtő mellény használatát. Ez egy nagyon egyszerű, de nagyszerűen működő kis rendszer. Tulajdonképpen az autóra rátesznek egy olyan eszközt, amit száraz jéggel pakolnak meg. Ez adja gyakorlatilag a közvetítő közeget a hűtés, ez biztosítja, és a versenyzők mellényén pedig egy ilyen nagyon-nagyon hosszú, vékony csővezeték rendszer van felrögzítve, és ebben keringtetik a hideg folyadékot a verseny során. Ez sokan egyelőre kényelmetlennek találják, mert annak ellenére, hogy tényleg egy vékony vezetékrendszerről van szó, azért tudja nyomni az embert, de lehet használni, és akik viszont úgy döntenek, hogy nem használják ebben az óriási hőségben is, azoknak ugye plusz 5 kiló ballasztot kell az autóra szerelni, hogy ne kerüljenek jogosulatlan előnybe.
Ezek ott hány fokban ülnek, mondjuk hűtőmellőny nélkül?
Hát nagyjából 60 fokig is fölmehet a hőmérséklet, és volt is ebből már probléma, ugye ezt az egész rendszer pont azért vezették be, mert 2024-ben Katarban például Logan Sargeant rosszul lett, de lehetett hallani ilyen hírekről is, hogy valaki a hőség miatt gyakorlatilag belehányt a sisakjába, annyira nehezen viselte, úgyhogy az FIA közbelépett, kifejlesztették ezt a rendszert, és az a cél, hogy a következő időszakban, a következő években ez már kötelezően használandó rendszer legyen.
Na, akkor térjünk át Spielbergbe, Ausztriába. Ugye a 8. idei nagydíj lesz, miután 2 ugye tavasszal a közel-keleti helyzet miatt elmaradt. Hát eléggé egysíkúan indult az év, hiszen Mercedes mindenütt, aztán Antonelli mindenütt, ehhez képest legutóbb Barcelonában egy fantasztikus feltámadásnak lehettünk tanúi, és megérkezett Lewis Hamilton. Hogy fog kinézni most a Spielbergi osztrák nagydíj ennek tükrében, ami legutóbb Barcelonában történt?
Hát igen, ez a legjobb kérdés, és nagyon jó úgy nekivágni egy hétvégének, hogy nem vagyunk pontosan tisztában az erőviszonyokkal, és érdekes, mert a Ferrari áttörését inkább Monakóra vártuk. Az a pálya tűnt úgy, mint amelyik inkább fekszik ennek az egész konstrukciónak, ugye nem annyira erős a motor, de nagyon hatékony az autó, és ennek ellenére Monakóban óriási vereséget szenvedett a Ferrari Kimi Antonellitől, és pont Barcelonában fordult a kocka, ahol pedig mindenki a Mercedes-t várt a torony magas favoritnak. Ugye az az a pálya, amelyik a kanyarok jellegéből fakadóan valóban megmutatja a valós erősorrendet, a gyengébb autóknak kidomborítja a gyengeségeit, az erősnek pedig az erősségét, és nagyon úgy tűnik, hogy a Ferrari ott bevetett fejlesztési csomagja egy csapásra felrepítette az élmezőnybe, vagy legalábbis a Mercedes szintjére a Ferrarit, úgyhogy most ez a legnagyobb kérdés, hogy Spielbergben hozni tudják-e ugyanezt a formájukat, és ismét egy izgalmas összecsapásnak lehetünk a szemtanúi a Mercedes és a Ferrari részéről. Nyilvánvalóan semleges nézőként ebben reménykedünk, mert a változatosság az mindenképpen jót tenne, a további változatosság a bajnokságnak, de abszolút a barcelonai győzelem után reménykedhetnek a Ferrari szurkolók egy újabb diadalban.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7:07 városi erdők kialakítását javasolja egy debreceni ellenzéki képviselő, hangsúlyozva a zöld felületek növelésének klíma és egészségügyi előnyeit, valamint az élhetőség javítását. Mindez a helyi költségvetés részéről terület és fenntarthatósági döntéseket igényel, és példát adhat más városok zöld infrastruktúra fejlesztésére. Pák Károlyt, az Összefogás a Civis Városért szervezet képviselőjét Cinege Levente kérdezte.
A határozati javaslat nem pontos területekről szól, hanem arról szól, hogy megbízza a polgármestert, hogy pontosan tárjuk fel azokat a területeket, ahol lehetséges kisvárosi erdők létesítése, ugye a kicsi az olyan 30 és 100 négyzetméter között, és akár több ezer négyzetméterig. A Debrecen területén számtalan ilyen üres, jelenleg nyírt, gazos vagy gyet terület található. Konkrétan én példákat soroltam föl, ott találhatóak olyan területek, ahol gyakorlatilag a nyár közepétől csak kisárgult gyep vagy gaz van, utána ugye ezt lenyírjuk, ezeket tudnánk hasznosítani, nem konkrét területekről szól a javaslat.
Milyen költségvetési forrásokra és ütemezésre számítanak a városi erdők létrehozásához és fenntartásához?
Pontos költségvetés nincs a határozati javaslatban. A határozati javaslat egyik pontja arról szól, hogy ha vannak konkrét helyszínek és konkrét tervek, akkor ahhoz rendeljen polgármester úr költségvetési forrást, és nyilvánvalóan nem lehet más költségvetési forrása Debrecenben, mint a helyben maradó iparműzési adó. Ez azt jelenti, hogy a szolidaritási hozzájárulás jelen formájában véleményem szerint el kell törölni. Ezzel kapcsolatos egy másik határozati javaslaton, hogy a debreceni önkormányzat képviselőtestülete ilyen felterjesztési jogkörével és a parlament felé terjeszte fel azt a döntési kérést, hogy szüntesse meg a szolidaritási hozzájárulást. Jelenleg ma is negyedében be kell fizetni körülbelül 3 milliárd forintot Debrecennek a önkormányzatok működését hivatott kasszába.
Hogyan mérik majd a tervezett erdők klímahatását, biodiverzitás növelő szerepét és társadalmi hasznát?
Az már most nagyon érdekes, mert én sem Facebook publikálást nem tartottam ebből, mert azt szerettem volna, ez az egész szakmai lábakon áll meg. És ehhez képest a helyi social médiában is, sőt az országos sajtó hírekbe is bekerült ez a történet. Ugye az ötlet az már régen megszületett, de az utolsó lökést az adta, amikor megtudtam, hogy a Notre Dame felújításánál Párizsban, ugye a Notre Dame leégett, és zajlik a felújítás, most már újra látogatható, de a környékén 1300 fát fognak elültetni, sok betonburkolatot megszüntetnek, hiszen elviselhetetlen 2050-re 50 fokos melegekre számítanak Párizsban, és a turizmus számára teljesen elviselhetetlen lenne a Notre Dame előtti tér. Nyilván ez ugyanúgy érvényes Debrecenben is, ezért ha Párizsban úgy gondolják, hogy minél több zöld területre van szükség a városlakók miatt, akkor Debrecen sem gondolhatja ezt máshogy. Nyilván nincsenek műszeres parkok, hogy ezt majd 2050-ben mérjük, hogy milyen a hatása, de higgyel, hogy jó hatása lesz a klímára és a biodiverzitásra is.
Milyen jogi, tulajdonosi vagy közlekedési akadályok merülhetnek fel, és hogyan tervezik ezeket kezelni?
Nem tudom. A határozati javaslat ugye arra is felkerül a polgármestert, elég hosszú határidőt kérve, hogy ezeket is tisztázza. A határozati javaslatnak benyújtására pedig az önkormányzati törvény a jogi alapot, sőt még az alaptörvényben is leírja az alaptörvény, hogy joga van az bárkinek ahhoz, hogy a környezetét szebbé tegye, vagy szemnek lássa és ezen dolgozzon.
Van-e terve a helyi közösségek bevonására, oktatási programokra vagy munkahelyteremtő elemekre a projekt során?
A határozati javaslat arra is kitér, hogy a helyi civil szervezeteket, akár lakóközösségeket vonjuk be a helykeresési folyamatban, és én leírom a határozati javaslatomban is, hogy ezeknek az erdészeti csemetéknek az előállítása, ugye Debrecen szinten akár több millió éves magágyi vagy hajtatott csemetéről van szó, akár ezt az önkormányzat zöld cég, a Dekert Kft. Is előállíthatná később. Ugye hosszú távú folyamatról van szó, nem egy-két év alatt történik ezeknek az erdőterületeknek, városi erdőterületeknek a kialakítására, hanem ez akár egy több évtizedes projekt.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton. Az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
MÁV Info.
Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli forgalom a vasútvonalakon, nincsenek fennakadások. Az extrém hőség miatt néhány kelet-magyarországi vasútvonalon, például a miskolci és a debreceni fővonal egyes szakaszain, illetve a Debrecen-Nyíregyháza és Miskolc térségi vonalakon sebességkorlátozás lesz érvényben délelőttől estig a biztonságos vasúti közlekedés érdekében. Ezek jellemzően 5-10-15 perces alapkéséseket okozhatnak. Javasoljuk, hogy mindenki elegendő ivóvízzel induljon útra. 10 és 17 óra között díjmentesen palackozott vizet osztunk a forgalmasabb vasúti, busz és hévállomásokon. A Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon pályakarbantartás miatt jelentős menetrendi módosítás van érvényben, amely többek között a Nyírség és a Napfény Intercity-ket, a Cívis Interrégiókat, illetve az S50-es és Z50-es elővárosi vonatokat érinti. Augusztus végéig pályakarbantartás miatt Szerencsés Nyíregyháza között már buszokkal kell utazni, ezen kívül szintén pótlóbuszok közlekednek, ma még Orosháza és Csorbács, egyes vonatok helyett Vésztő és Gyuma, illetve vasárnapig Baja és Kiskóhalas között. Viszont hallásra!
Időjárás jelentés.
Már most nagyon meleg van, több mint 20 fok, mire számíthatunk a következő napokban, mikor érkezik meg a sokat emlegetett hőkupola, megtudjuk Kuntár Rolandtól, a Hungaromet munkatársától. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma derült napos idő várható, mindössze a középső és észak-keleti megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Folytatódik a kánikula. A hőmérséklet délután 33 és 38 fok között alakul, késő estére általában 23 és 28 fok közé hűl le a levegő.
Fél hét lesz, egy perc múlva rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csak nem 13 ezeren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen magára és a környezetében élőkre. Oroszi Beatrix ismét arra hívta fel a figyelmet, mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. Napközben általában 33-38, este 28-33 fok várható. A híradást Naményi Krisztina készítette, Krónikával 7 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloup dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.
Vármegyéről vármegyére. Békés.
Békés Csaba könyvművésze. Te van Andor. A könyvben elsősorban a szöveg a számottevő, a szó az uralkodó. A szöveg szolgálatában kell állnia a díszítő elemnek, a képnek. A könyvillusztráció feladata nem lehet azonos a falra akasztott kép feladatával, mert szerves tartozéka a könyvnek, s a cselekmény optikai alátámasztására szolgál. Írta a mesterségéről Te van Andor a könyv Évezredes útja című kötetében, amelynek 1956-os kiadását már nem érhette meg. A Békés Csabán született könyvkiadó és szakíró 1909-ben édesapjától vette át a családi nyomdát. Az üzem az olyan kiadványok miatt vált országszerte ismerté, mint a Te van könyvtár kis, sárga, keménykötésű könyvei. A szerzői között találjuk Adit, Kosztolányit, Juhász Gyulát, Karintit és Krúdit is. A világirodalom nagyjai közül például Balzac, Flaubert, Thomas Mann, Maupassant, Anatole France művei jelentek meg a sorozatban. A világgazdasági válság alatt Te van Andor csomagolóanyagok gyártását is vállalta. 1944-ben internálták, de a háború után visszatért Békés Csabára és folytatta a munkát. Maradt az államosítást követően is, de akkor már Békési nyomdának hívták az egykori cégét, ahonnan hamar elbocsátották. Ezután 1955-ben bekövetkező haláláig Te van Andor a Művelt Népkönyv kiadónál, majd az Ifjúsági Könyv kiadónál volt képszerkesztő.
A műsorszám az Agráris Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
A Kréta, vagyis a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer új moduljának egyik legnagyobb előnye, hogy interaktív módon biztosítja a nyelvi kompetenciák fejlődését. Továbbá a nyelvtanárok számára egyszerűen kezelhető felületet nyújt a feladatok létrehozására, kiadására, nyomon követésére és értékelésére. A fejlesztés nem csupán a diákokat támogatja. A modul ugyanis hasznos segítséget nyújt a nem nyelvszakos pedagógusoknak, valamint a szülőknek is. A szakképzés világában a szakképzési centrumok most szervezték meg az első felkészítő foglalkozásokat. A Nógrádi képzésen készült Tarnóczy László interjúja, amelyben elsőként Baranyi Zoltánt, a Nógrád vármegyei szakképzési centrum főigazgatóját hallják.
Szeretettel és örömmel köszöntök minden jelenlévőt a mai délutánon, ahol a Kréta idegenfejlesztő modul felkészítő foglalkozásán vehettek majd részt. Engedjétek meg, hogy bemutassam a kollégánkat, Vitál Attilát, aki ennek a modulnak a szakértője, és a mai délután fogja veletek tölteni. Ezt a lehetőséget az országban néhány centrum kapta meg, hogy a szakértő bemutassa, hogy milyen lehetőség is tartozik ebben a programban. Használjátok ki ezt a néhány órát minél intenzívebben. Attilát kérdezzétek.
Én Kozma Orsolya vagyok, a Borbély Lajos Technikumból, angol szakos tanár, és én a történelmet szeretném angolul tanítani.
Ebben is kínál lehetőséget ez a program?
Majd meglátjuk.
Sebestyéné Botta Ágnes, gépipari, miután négy nyelv van, és ez a xeropán rendszert használja, hát majd lehet, hogy spanyolul fogok tanulni.
Farkas Vince Judit, és itt a GT-ben tanítok angolt és németet.
És az angolban akar tovább lépni, vagy pedig angol. Más nyelven?
Jó, nekem az angol. Jó lesz.
Én biztos, hogy a spanyolt fogom válaszolni.
Sérkó Katalin vagyok, és a Borbély Lajos Technikumból jöttem. Én német szakos vagyok. Szerintem én a német és az angolban szeretnék tovább tanulni. Angolul is tudok egy kicsit, úgyhogy mind a kettő nyelvben.
Ugrasosa vagyok a kereskedelmiből, és német tanár.
És német az, amiben jobban el akar mélyülni?
Igen. Gondolom az órai munkámat majd megkönnyíti, hogyha látunk itt pár teredetet.
Én Balog Andrá vagyok, és a kereskedelmi iskolából jöttem. Olyan dolgokban várok segítséget, hogy a tanórán hogyan tudom jobban hasznosítani a digitális tudásomat, esetleg a mesterséges intelligencia bevonása, a hasonló dolgok.
Ennél a digitális tananyagnál kinek mit adhat az, hogy nem csak, hogy tanárok, diákok, de még a szülők is akár használhatják?
Hát ez szerintem számos olyan felület van, ahol játékosan lehet nyelvet tanulni. Ezeket használjuk is, és a gyerekeknek is átadjuk, hát hogyha itt kapunk még ehhez ötleteket, akár ezt ők a szüleiknek átadva, ugye ezt az élethosszig tartó tanulást esetleg folytathatják a szülők is, mert tudom, hogy sokan tanulnak nyelvet mindenféle alkalmazás segítségével.
Vitál Attila az Innovatív Képzés Támogatási Központ munkatársaként segít tanároknak eligazodni abban a Kréta rendszerben, amelyet jól ismernek, de most egy idegen nyelvi modulját is fogják használni, és ezt tanítják majd meg diákjaiknak, illetve a diákok szüleinek is akár. Mit kell tudni erről a rendszerről, hány nyelven és milyen tananyagokat kínálnak?
A Kréta idegen nyelvű felkészítő modul négy idegen nyelv tanulására és tanítására biztosít lehetőséget. Az angol, a német, a spanyol és a francia nyelveket tudja idegen nyelvként tanulni a diák, sőt 2025 óta a magyar, mint idegen nyelv is szerepel a kínálatban, hiszen a magyar köznevelésben több mint 40 ezer olyan diák tanul, aki nem magyar anyanyelvű, és az ő támogatásukra érhető el a magyar, mint idegen nyelv ebben a rendszerben. És ennek a modulnak az a legfontosabb tulajdonsága, hogy egyrészt az önálló nyelvtanulást is támogatja AI-asszisztációval, másrészt pedig támogatja a nyelvtanárok munkáját egy olyan tanulás irányító felülettel, amely képes a tanulói készségeket mérni, egyéni készségek fejlesztésére feladatokat generálni, illetőleg hát össze van kötve a Krétának az egyéb moduljaival, mint az elektronikus naplóval, és így gyakorlatilag az adminisztrációs munkát is tehermentesíti.
Ezek a digitális nyelvi tananyagok teljesen ingyen hozzáférhetők mind a tanárok, mind a diákok számára, a szülők számára is ugyanez a lehetőség ingyen adott.
2025-ben kinyitottuk a kapukat, és nagyjából a közel 2 millió szülő gondviselő számára számára, akinek tankoteles korú gyermeke van, biztosítjuk a hozzáférést, hiszen egy szülői kréta applikáción keresztül térítésmentes hozzáférést biztosítunk ehhez a rendszerhez, és így a szülő saját jogon is tud nyelveket tanulni, angolt, németet, spanyol, franciát, akár nyelvvizsgára való felkészülés céljából, akár specifikus célokból, mondjuk egy külföldi utazásra, vagy egy egyéb más idegen nyelvi környezetben való kihívásra tud segítséget adni ez a rendszer.
Ez egy páratlan lehetőség.
Ez gyakorlatilag szerintem Európában teljesen páratlan lehetőség, hogy a magyar lakosságnak gyakorlatilag az egyharmada térítésmentesen fér hozzá egy egyébként olyan rendszerhez, amely a Kréta és a Xeropan International együttműködésére épül. Ennek a utóbbi digitális oktatás technológiai cégnek egyébként ezt a applikációját a világon 5 millióan használják, és a magyar oktatási rendszer mellett egyébként Törökországban, Perúban, sőt Dél-Korea egyes tartományában is használják a mi rendszerünket, tehát úgy is mondhatnám, hogy ez földrészeket, kultúrákat áthidaló rendszer.
Gubáni Csánki Ágnes az idegen nyelvi felkészítő modul stratégiai igazgatója. Tulajdonképpen hányan használják a szakképzésben, illetve az országban ezt a nyelvtanulási lehetőséget?
A Kréta felületén 2021-től található meg több nyelvtanulási lehetősége, ugye ezzel az applikációval, ez ma már ugye az angol és a német mellett választható, mert a francia és a spanyol nyelv és a magyar mint idegen nyelv is. Kezdetekben nyilván néhány tízezerről indultunk a felhasználók számával, és most már az utolsó tanévben, a 25-26-os tanévnek megvan az adata, és nyelvtanulói bejelentkezés, ami azt jelenti, hogy ugye ebben van, aki többször, van, aki egyszer, 1.600.000-nél tartunk már. Ennyiszer kattintottak már rá a felületre, és van, aki ugye minden nap tanul vele, van, aki pedig ritkábban. A szakképzésre vonatkozóan az az információnk van most már a pedagógusoktól, hogy vannak, akik már az előző években is ismerték, és saját maguk is használják, és a gyerekekkel is együtt, és van, aki most ismerkedett meg vele, tehát nagy a valószínűsége, hogy amikor minden szakképzési centrumba eljutunk, akkor tovább fog nőni ez nyilván 10.000 számra majd, hiszen a szakképzésben lévő tanulók is nagyon jól tudják használni, készülhetnek arra, hogy az életben akár majd a munkavállalásnál segíthet nekik, hogyha egy nyelvben gyakorlottabbak, vagy akár a megtanult nyelvben egy másikat is elkezdenek megtanulni ennek a programnak a lehetőségével.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A diákokat, fiatalokat érintő témával folytatjuk a következő percekben is. Elkezdődött a nyár, ami sok diáknak a pihenés mellett pénzkereseti lehetőséget is jelent. Sokan ugyanis ilyenkor diákmunkát vállalnak. Hogy mennyiért tehetik ezt meg idén nyáron? Arról is kérdezem Majzik Nándort, a Diákész főtitkárát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát a pénz az, ami ilyenkor azért sokszor a legjobban érdekli a diákokat. Milyen munkával lehet most a legjobban keresni?
Természetesen, hát ezt a kutatásokból is látjuk, hogy azért több mint 90%-ban az elsődleges motiváció azért természetesen a pénzkereset. Azt látjuk, hogy most az idei szezonban, akik, hát főleg akik ugye a nyári időszakban gondolkodnak diákmunkavállalásban, nem csak az év teljes egészét tekintve, ott a legfőbb, legfontosabb területek azok az úgynevezett szezonális munkák, tehát a turizmusban, vendéglátásban, Balatoni régiónál, főleg a különböző szállás lehetőségek is vannak, illetve a különböző kereskedelmi, illetve feldolgozó egységekben a nyári szabadságoltatások miatt szintén megugró igényekkel lehet számolni. Ezek a legnépszerűbbek egyébként, és órabéreket tekintve körülbelül, amit látunk, 2100 és 2400 forint közötti sáv az, ahol a legtöbb ilyen munkát most meg lehet találni.
Hogyha a szektorok közötti megoszlást nézzük az órabérek szempontjából, ez a 2100-2400, akkor a teteje, melyek azok a szektorok, ahol esetleg egy kicsit ennél kevesebb az az órabér, amit kapni lehet?
Hát szóval, hogyha szektorok szerint nézzük, akkor alapvetően talán a mezőgazdasági terület lehet azt mondani, hogy kicsit kevesebbet lehet ennél kapni, illetve azoknál a munkáknál nem is feltétlen szektor szinten van egyébként különbség, hanem inkább a földrajzi terület megoszlás alapján, tehát a keleti régiókban azért alacsonyabbak a bérek, ugye az általános gazdasági jellemzőket is figyelembe véve, illetve akkor vannak még esetleg alacsonyabb órabérek, hogyha amúgy olyan egyéb előnyt kínál a munka, ami ezt meg, ami által ezt megengedheti magának, mire gondolok itt. Tehát például, hogyha szállást tud biztosítani, akkor ugye kevesebb kiadása lesz a diáknak, ezért mondjuk alacsonyabb órabéren is elvállalja. Tehát inkább ilyen jellegű szempontok is befolyásolják ezt.
Ha már a területi különbségeket említette, ezek mekkorák, tehát hogyha számszerűleg szeretnénk kifejezni, akkor mondjuk egy nyíregyházi diák mennyivel kaphat kevesebb munkát, kevesebb pénzt ugyanazért a munkáért, mint mondjuk egy győri?
Itt most, hogyha nagyon röviden akarok válaszolni, akkor nagyjából 300 forint a különbség. Egyébként valóban körülbelül ez a kelet-észak-kelet magyarországi régió, illetve egyébként a Dél-Dunántúli régió az, ahol legalacsonyabbak az órabérek országos átlagban. Ugye a minimálbér az jelenleg 1856 forint, a garantált bérminimum, hogyha valahova középfokú végzettség szükséges, az 2145, tehát ugye ezeknél nem lehet alacsonyabb bért adni, de az országnak a több területén, Budapesten központ régióba, Észak-Dunántúli régióba, ennél több száz forinttal magasabb órabérek, ugye jellemzőek a piaci okokból kifolyólag.
Ha az átlagos bért nézzük, és akkor ezt a 2100-2400 forintot, ez mennyivel magasabb tavalyhoz képest?
Körülbelül 10-11%-kal magasabb órabéreket látunk idén, ahhoz képest amennyi tavaly volt. Itt körülbelül ezt úgy kell értelmezni, hogy az az arány, amivel a minimálbér, illetve a garantált bérminimum most már egyébként elég megszokott módon évről évre folyamatosan emelkedik. Nagyjából az egyébként az egész általános béremelkedésnek az ütemével is megegyezik. Nem azért ugye, mert mindenki minimálbért keres a diákmunkába, hiszen ez azért jellemző, mint ahogy beszéltük is, nem igaz, viszont azért a bértorlasztó hatás az itt is érvényesül, pontosabban az a része, hogyha ugye az emelkedik, akkor nem csak a minimálbért közeli bérek, hanem a fölötte lévők is nagyjából hasonló arányba tudnak emelkedni.
Ugye a 25 év alatti SZIA mentesség, azt gondolom, hogy vonatkozik a diákokra is, ez mennyivel növeli meg azt a pénzt, amit ők ténylegesen hazavihetnek?
Elég sokkal, ugye iskolaszövetkezetben egyébként csak és kizárólag amúgy is az SZIA-t kellene befizetni, hiszen a társadalombiztosítási járulékok nem kerülnek levonásra, hiszen ők már biztosítottak a hallgatói, illetve a tanulói jogviszonyuk alapján. Viszont pont a 25 éven a SZIA mentesség miatt azért a diákoknak a túlnyomó többsége az a gyakorlatban SZIA-t sem fizet, így tulajdonképpen az ő bruttó bérük az egyenlő a nettó bérre az esetek többségében. Tehát ennek megfelelően azért mondjuk, ha valakinek 100 000 forint lenne a bruttó keresete, akkor normál esetben 85 ezer forintot kapna meg iskolaszövetkezeten keresztül, viszont így ebben az esetben megkapja a teljes 100 000.
Ha valaki most gondolkodik még azon, hogy kellene diákmunkát vállalni a nyár hátralévő részére, az mennyire van elkésve? Tehát milyen állás lehetőségek vannak még? Mennyire szűkült akár már be a szünidő kezdetére ez a piac?
Most már azt tudnám üzenni nekik, hogy nagyon siessenek, tehát tényleg most már az utolsó helyszíneket lehet megcsípni. Ugye nyilván látni kell, hogy elindult a szezon, tehát amikor elindul a szezon, addigra már fel kell állni azért a stáboknak, tehát ugye a képzésekkel, a kiválasztásokkal, a szerződéskötésekkel, a diákbázisoknak, ezért pár helyet még azért meg lehet csípni, főleg, hogyha valaki esetleg rájön az elején valahol, hogy mégse tetszett neki az adott munka, akkor esetleg megüresedik a helye, de azért én most már sehova se várnék ebben az esetben a diákok helyében, hanem nagyon gyorsan megpróbálnék lecsapni a lehetőségekre, mert utána egy-két hét el fog még telni, és addig már tényleg nagyon be fog szűkülni a lehetőség, és utána majd augusztus közepén végén fognak újra megnyílni.
Mi a jellemző egyébként? Egész nyárra, vagy inkább néhány hétre vállalnak munkát a diákok?
Ez abszolút változó, mind a kettő egyébként maximálisan jellemző. Találkozunk sok olyan diákkal, főleg 15-16 éves korban, tehát akik még az elején vannak, akik csak kipróbálni szeretnék ezt, vagy mondjuk a szülőik szeretné, hogy kipróbálja. Itt sokkal jellemzőbb az 1-2-3 hetes igény. Aki pedig már mondjuk idősebb, ott sokkal jellemzőbb az, hogy mondjuk egész nyáron dolgozik, csak nem feltétlen minden nap, tehát mondjuk olyan munkát próbál keresni, ahol tud menni, általában egyébként nyáron el szokott lenni az igény, hogy mondjuk a hétköznapokon, és akkor a hétvégén, amikor meg mondjuk lemennének a Balatonra, vagy bármilyen egyéb szabadidős programjuk van, akkor pedig inkább a szabadnapokat részesíti előnybe. Ugye ez érdekes, mert ez pont az ellentéte annak, amit ugye évközben tapasztalunk, amikor meg inkább a hétvégék a népszerűek, hiszen hétköznap a tanulmányi kötelezettségeiknek kell jobban eleget tenniük.
Egy percünk van még, ugye hőségriadó van, és ez a hőség most fokozódik majd a következő napokban. Vannak-e akár a diákokra vonatkozó különleges munkavédelmi szabályok, illetve önök, mint munkaközvetítő, mint diákszervezet, mit tudnak tenni abban az esetben, hogyha mondjuk egy diák önöknél tesz panaszt, hogy a munkaadója nem tartotta be akár a hőségre vonatkozó munkaerővel kapcsolatos előírásokat?
Ugye a szabályok ugyanazok, mint a rendes foglalkoztatásra vonatkozóan ilyen téren, tehát a munkavédelem, a munkabiztonság szempontjában nincsen különbségtétel. Nyilván 18 év alattiakra vonatkozik egy erősebb szabály, de nem a diákságról iskola szövetkezet miatt, hanem az életkor miatt, tehát ez szintén ugyan ilyen értelemben ez megfeleltethető ennek. Inkább a kérdés második része itt, ami az érdekes, mert ez jól rávilágít arra, hogy az iskola szövetkezetnek van egy védő szerepe. Tehát azért azt látni kell, hogyha a diák esetleg valami a munkakörülményt tapasztal, hiszen nyilván nem tudunk minden perc volt lenni mellettük, akkor én nyugodtan tud szólni az adott dedikált kapcsolattartó kollégának, aki nincs életkorban túl messze tőle, és ha ő ezt jelzi, akkor az iskola szövetkezetek minden esetben fellépnek, a céggel felveszik a kapcsolatot, kimennek személyesen akár ellenőrizni a körülményeket, és hogyha azt tapasztalják, hogy valami nincsen rendben, akkor ott természetesen a diák érdekében is megszüntetik az együttműködést, hogyha ebben nincsen változás. Ha meg valaki esetleg az iskola szövetkezetével sem jut dűlőre bármiért ilyen előfordul, akkor pedig van egy országos jogsegélyszolgálat, ami ezt tud fordulni, ez a jogsegélykukac.diakkész.hu, és akkor itt nagyon gyorsan mindig kivizsgáljuk ezeket a panaszokat, de szerencsére elég kevés érkezik.
10-11%-kal nőttek tehát erre a szezonra a diák munkabérek, erről is kérdeztem az elmúlt percekben Majzik Nándort, a Diákész főtitkárát.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
És ha már a hőség szóba került az előző beszélgetésben, akkor 3:47 után 5 perccel ezzel folytatjuk, mert hogy az elmúlt napokban is nagyon meleg volt, de a hőség Európa szerte, így Magyarországon is fokozódik a következő napokban, ami miatt az országos tisztifőorvos holnaptól elrendelte a harmadfokú hőségriadót. Hogy ez mit jelent pontosan, és mire figyeljünk kiemelten a tikkasztó melegben, az dr. Páldi Annától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadójától kérdezem meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük azzal, hogy a harmadfokú hőségriadó és a másodfokú között mi a különbség az önök szempontjából, a hatóságok szempontjából, mivel több idézőjelben téve a harmadfok?
A harmadfokot akkor rendeli el az országos tisztifőorvos, amikor a középhőmérséklet 27 Celsius fok fölé emelkedik. Most egy olyan helyzet állt elő, hogy 29 fok fölötti középhőmérséklet várható. Ez azt jelenti, hogy ez a nagyfokú hőterhelés nem csak a kockázati csoportba tartozó betegségekkel küzdő embereket terheli meg, hanem mindenkit. Tehát az egészséges embereket, a csecsemőktől kezdve az idősekig egyaránt érint ez a nagyfokú hőség. És ezért azt kell látni, hogy ilyenkor általában az egészségügyi ellátórendszer terhelése is megnövekszik. Ezt látjuk a mentőhívások számának a fokozódásában, mert 50-60%-kal már most is megnőtt a hívások száma, egyrészt a hőséggel kapcsolatban, panaszok és tünetek miatt, másrészt pedig nagyon sajnálatos módon a balesetek miatt. Ezek is, a balesetek is nyilvánvalóan összefüggnek a nagyfokú hőmérsékletnek való kitettségnek. Erre mindig felhívjuk a figyelmet, hogy lehetőleg tudatosan küzdjünk arra, hogy jobban koncentráljunk, figyeljünk arra, hogy ne okozzunk balesetet, legyünk türelmesek másokkal. Tehát említettem, hogy ilyenkor megnövekszik a sürgősségi mentőhívások száma, és legtöbbször az a probléma, hogy nem fogyasztunk elegendő mennyiségű folyadékot, ugye a nagy melegben nagyon sokat izzadunk, nagyon sok folyadékot veszítünk, és nagyon sok sót, nátriumot és egyéb ásványi anyagot veszítünk. És erre szeretném felhívni a figyelmet most is a hétvégén, hogy nagyon sokan szerveznek szabadtéri programokat, elmennek kirándulni, esetleg részt vesznek valamilyen tömegrendezvényen, vigyenek magukkal megfelelő mennyiségű folyadékot, ásványvizet, ivóvizet, fogyasszák ezt el. Az időseknek azt tudjuk mondani, hogy inkább tartózkodjanak otthon elsősorban a nagy meleg idején, ugye 11 és 15 óra között, és hűtsék a lakást, sötétítsenek nappal, húzzák be a függönyöket, és lehetőleg éjszaka szellőztessenek. Az is nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy a gépkocsiban, tehát parkoló gépkocsiban ne adjunk sem gyermeket, sem rászoruló embert, sem kedvenc állatot, hiszen az autó belső hőmérséklete nagyon gyorsan felmelegszik, és ebből nagyon súlyos károsodás, hőkimerülés, hőguta keletkezhet, ami életveszélyes állapot. Nagyon sokan mennek ilyenkor a strandra, fürdenek, arra vigyázzunk, hogy felhevült testtel ne ugorjunk vízbe, mert ez is ismételt balesetveszély, sőt életveszély, nagyon kockázatos dolog. Azon kívül nagyon erős az UV-sugárzás, alig van fölöttünk felhő, és ezért ajánljuk a napvédőkrémek használatát, illetve természetesen, hogyha városban töltjük, vagy szabadban, de nem vízparton, akkor megfelelően öltözködjünk, viseljünk lenge, természetes alapanyagú ruhát, kalapot, napszemüveget, védjük a fejünket is, védjük a szemünket is, egyrészt a nagy melegtől, másrészt az UV-sugárzástól. Természetesen az idén egészségügyi és gyógyszerészeti központ ezeket az ajánlásokat közzéteszi a honlapon, illetve természetesen értesítjük az egészségügyi ellátószerveket és a szociális intézményeket, társintézményeket. Mindenkit arra hívunk föl, hogy a korábban elkészített hőségterveknek megfelelően készüljön fel erre a hétvégére és a további nyári hőhullámokra, aktiválja a terveket, legyen megfelelő mennyiségű gyógyszer előkészítő, hogy ez a kórházakra vonatkozik, és hát igyekezzünk minél több hűtött helyet biztosítani. A lakosság számára elérhető az az információ, hogy hol vannak olyan helységek, ahol átmenetileg le lehet egy kicsit hűlni.
Nagyon sok szempontot említett, most térjünk vissza oda, hogy mennyi folyadékot kell ilyenkor fogyasztani, illetve a kérdés inkább úgy szól, hogy mennyivel több folyadékot fogyasszunk ilyenkor, mint normál esetben, és milyen gyakran? Mert ugye azt is nagyon sokszor elmondják, hogy ne várjuk meg azt, hogy szomjasak legyünk.
Ilyenkor a folyadék igényünk megnövekszik. Ugye normálisan 2,5 liter folyadékot kell napjában elfogyasztani, és most a hőség alatt ennek a dupláját is ajánljuk, vagy hogyha valaki a szabadban sportol, vagy egyéb fizikai munkát végez, akkor még többet izzad, és 3-4, sőt 5 liter folyadék igénye is lehet. De nem csak vizet kell inni, hanem a sót is kell fogyasztani, hiszen önmagában a víz pótlás nem elegendő. És azt javasoljuk, hogy lehetőleg óránként fogyasszunk el egy-egy pohár vizet. Főleg az idősekre vonatkozik, akik nem érzik annyira a szomjúság érzetet, őket kifejezetten fel kell hívni arra, hogy az egy pohár vizet elfogyasszák, és jó az, hogyha rákérdezünk, hogy valóban meg is tették-e, mert ők is nagyon gyorsan kiszáradhatnak. Tehát ez a legfőbb üzenet, hogy ne várjuk meg a szomjúság érzetet, sőt, hogyha az is felmerülhet, hogyha valaki már nagyon kiszárad, akkor már nem is érzi a szomjúságot, hanem a feje fáj, kisé bágyat, nem tud annyira koncentrálni. Ilyenkor az első tennivaló az, hogy azonnal fogyasszunk legalább 2-2,5 deci folyadékot, és aztán folyamatosan tovább pótoljuk az elveszített folyadékot és ásványi anyagot.
Említette a sópótlást, ami szintén nagyon fontos, és ez egy kicsit átvezet minket a táplálkozásra és az étkezésre, amiről ugye szintén nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy kerüljük a zsíros ételeket, könnyű ételeket fogyasszunk, de arról kevesebbet, hogy ilyenkor azért könnyebben is romlik az étel. Mire érdemes ebből a szempontból figyelni?
Természetesen a nagy melegben nagyon könnyen elromolhatnak az ételek, az esetleges bakteriális szennyeződés azt eredményezi, hogy a baktériumok elszaporodnak, és valamilyen ételfertőzés léphet fel. Ezért azt tanácsoljuk, hogy lehetőleg annyit főzzünk, amennyit elfogyasztunk, aztán a következő dolog az, hogy kerüljük a teljes ételeket, a nyers tojásról készült ételeket abszolút mellőzzük ilyenkor, és lehetőleg, ha főzünk, és mégis marad étel, akkor hűtjük le hideg vízzel, és aztán tegyük be minél gyorsabban a hűtőszekrénybe, vagy egyáltalán ne fogyasszuk el a későbbi időben a nem kellően hűtött ételeket, mert ebből sok probléma származhat.
Még egy utolsó kérdés. Akik a szabadban dolgoznak ilyenkor, mire figyeljenek? Egy percünk van.
A szabadban dolgozók számára az a fő tanács, hogy lehetőleg tartsanak pihenőidőt, tehát hogyha közvetlen napsugárzásnak vannak kitéve, akkor azért óránként 10-15 percre vonuljanak árnyékba. Hűtsék magukat, ez lehet mechanikusan, tehát zuhanyozzanak, hogyha van közelben valamilyen vízforrás, akkor nedvesítsék be a tülülközőt vagy zsebkendőt, és ezzel hűtsék magukat. És tartsanak pihenőidőt mindenképpen, mert a nagy melegben a szívünk sokkal gyorsabban mozog, és már önmagában ez a védekezés is kifáraz bennünket, és erre még hogyha rájön az, hogy fizikai munkát vagy sportolást végzünk, akkor még hamarabb kifáradunk, és nagyon vágyattak leszünk.
Holnaptól tehát harmadfokú hőségriadó van érvényben, hogy hogyan tudjuk ezt túlélni, és mire figyeljünk, arról kérdeztem dr. Páldi Annát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadóját.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
Derült napos idő várható, 33-38 fok körüli csúcsértékekkel, holnaptól pedig, ahogyan hallhatták, jön a harmadfokú hőségriadó, 40 fok felett is lehet a hőmérséklet.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 26-án pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az év eddigi legveszélyesebb hőhullámára készül az ország, kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására.
Venezuelában 235-re emelkedett a földrengés halálos áldozatainak száma. Az ökumenikus segélyszervezet és a baptista mentőcsapat is felajánlotta segítségét.
Letartóztatták Bush Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét. Óbuda volt fideszes polgármestere szerint ő nem követett el bűncselekményt. Mondjuk a részleteket. Az év eddigi legveszélyesebb hőhullámára kell készülni a meteorológiai előrejelzések szerint, mondta az országos tiszti főorvos.
Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a következő napokban az ország jelentős részén a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot. Több térségben a legmagasabb nappali hőmérséklet tartósan 38-40 Celsius fok körül alakulhat, ami komoly egészségügyi kockázatot jelent. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az országban. Hozzátette, a legveszélyeztetettebbek az idősek, a betegek, a csecsemők, ugyanakkor a tartós hőség életkortól függetlenül mindenki szervezetét megterheli, és jelentősen növeli a kiszáradás kockázatát. Ezért különösen fontos, hogy mindenki tudatosan készüljön fel, és vegye komolyan a hőség kockázatait.
Igyanak a megszokottnál többet, ugye ahogy el szoktam mondani, ez víz legyen lehetőség szerint, kerüljék az alkoholos italok fogyasztását, főleg napközben, rosszul létet okozhat, és a koffein tartalmú italok fokozott fogyasztását is jobb ilyenkor kerülni, tehát a legjobb a víz, ez az, ami a szomjúságot oltja. Lehetőség szerint 11 és 16 óra körött ne tartózkodjanak a szabadban napon, és viseljenek könnyű világos ruhát, olyat, ami lehetővé teszi az izzadást. A lakásokat hajnali, illetve a késő esti óra szellőztessék, napközben árnyékolják, és ha lehet, akkor használjanak ventilátort, vagy bármilyen más hűtési lehetőség eléjenek. Ne hagyjanak gyermeket gépkocsiban, ezt minden évben elmondjuk, és mégis minden évben fordulnak elő tragédiák emiatt, és ugyanez vonatkozik az idősekre, illetve a kisállatokra sem, még néhány percre sem szabad gépkocsiban hagyni gyermeket, idős szemét, vagy házi állatot.
A rendkívüli hőhullám miatt kormányrendeletet fogadott el a kabinet a védekezés összehangolására. A védelmi tevékenységet a miniszterelnök irányítja.
A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja Magyar Péter vezetésével, és a honvédelmi, a belügy, az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági minisztérium, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével, jelentette be a miniszterelnök. A kormányfő elmondta, péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. A kormány.hu per hőség oldalon és a kormány Facebook oldalán lehet követni a hőséggel kapcsolatos legfontosabb információkat.
A koordináció helyi megvalósítói, a területi védelmi bizottságok, ők fogják össze a különböző ágazatokat, szerveket, így a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A Védelmi Igazgatási Hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak.
A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. A tárcavezető jelezte, a biztonságos energiaellátáshoz nincs szükség nagy áldozatokra, csak néhány tudatos döntésre.
Fokozottan készül a MÁV a hétvégi utasforgalomra. A társaság szerint már ma sokan utaznak majd a Balaton partjára, a legközelebbi csúcsidőszak pedig vasárnap lesz, ezért minden rendelkezésre álló járművet forgalomba állítanak.
Váci Viktor, a MÁV csoport sajtó ügyeletese közölte, a cég munkatársai a legforgalmasabb vasút és autóbuszállomásokon 10 és 17 óra között ásványvizet osztanak, több helyen pedig párakapuk is segítik a felfrissülést.
Azt kérjük utasainktól, hogy mindenki elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy szomjoltó folyadékkal induljon útnak. Kérjük utasainkat, hogy mindenképpen elővételben váltsák meg jegyüket a MÁV Plusz applikációban, lehet ezt legegyszerűbben, ahol akár 15%-os okos kedvezményt is tudnak igényelni, illetve be lehet állítani szűrőt is arra, hogy a klímás vonatokat mutassa a menetrendi kereső.
32 hazai kórházban kezdődött el a hűtőberendezések felújítása.
A Tisza kormány egyik első intézkedéseként 3,6 milliárd forintot csoportosított át a kórházi klímaberendezések cseréjére, fejlesztésére. Erről beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter a budapesti Uzsoki utcai kórházból jelentkezve azt mondta, az intézményben már elkészült a folyadékhűtők cseréje. A beruházás több mint 130 millió forintból valósult meg.
Ezzel természetesen nem oldódott meg minden probléma. Több mint 800 ágyas ez a kórház a krónikus ágyakkal együtt, és vannak most is olyan részei a kórháznak, ahol éppen leállt a régi hűtőrendszer, tehát a munka nem fejeződött be semmit sem az országban. Az ország többi részén jelenleg is zajlanak a felújítások, a cserék. Ugye hallhattátok, hogy a napokban az onkológiai központban, onkológiai kórházban állt le a hűtés, és miniszter úr azonnal rendelkezett, és külföldről hozzákozták a szükséges alkatrészeket, ott már jó rész megvalósult a javítás, és újra működik a hűtés, de hattunk a Veszprém megyei kórházról, vagy éppen a győri kórházról is.
Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma elérte az 1500-at. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 100 sok emeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Kevés a munkagép sok helyütt, kézzel próbálják elérni a romok alatt rekedteket.
Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. 100 ezer euró azonnali segélyt küldött 14. Leó pápa is a bajba jutottaknak. Itt van az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtést a földrengés sújtotta venezuelaiak megsegítésére.
Csökkentette a hazai terror fenyegetettségi szintet a belügyminiszter.
Miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat, Pusfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. A döntés azonnali hatállyal életbe is lépett.
Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy a visegrádi csoport védelmi együttműködése újra fényesen csillogjon. mondta a honvédelmi miniszter a V4 védelmi minisztereinek találkozója után.
Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a katonák a katonákkal eddig is megtalálták a hangot, és számíthattak egymásra. A tárcavezető kiemelte, a visegrádi országok biztonsági kihívásaival kapcsolatban egyetértenek mindenben. Sokat beszéltek az illegális migrációról és az orosz-ukrán háborúról. Úgy fogalmazott, a V4 országoknak össze kell tartani, a közös szándékok és érdekek szerint kell foglalkozni a régió biztonságával.
Készülünk a NATO csúcsra is, és ez is nagyon fontos, hogy a V4 országok hasonló vagy ugyanazon üzenettel mennek a NATO csúcsra. A V4 erős, a hangunk együtt messzebbre hangzik, mint hogyha külön-külön próbálnánk. Ezt a korábbi magyar kormány nem vette észre, hogy feldaraboltak minket, de meggyőződésem, hogyha akár a védelmi képességeket, akár a területet, akár a népességet számba veszük, akkor a V4 az megkerülhetetlen lesz.
A magyar emberek joggal várják el, hogy információkat kapjanak arról, hogy áll a nyomozás az úgynevezett aranykonvoj ügyben, mondta a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter.
A kormányfő szerint az ügyben nyomozó szervezetek egymásra mutogatnak, és áthárítják a felelősséget. A miniszterelnök közölte, információja szerint az ügyben a lényeges utasításokat a nyomozó szerveknél sokkal magasabb szinten hozták meg.
Súlyos belső konfliktusok vannak az ügyészségen belül. Azt tudom mondani, idehozva, mert ide tartozik a tisztító tűzműveletet, hogy a magyar Cosa Nostra bizonyos tagjai befolyással rendelkeztek, vagy rendelkeznek még mindig a nyomozati szerveknél. És arra szólítom föl a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg a saját szervezetét ezen szereplőktől, vagy ha erre nem képes, vagy nem akarja, akkor pedig távozzon a hivatalából.
A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják.
Búzs Balázs szerint törvénytelen és megalapozatlan a letartóztatása, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el.
Véleményem szerint törvénytelen döntést hozott, ami egyáltalán nem megalapozott. Ennek megfelelően elrendelték 30 napra a további letartóztatásomat, de még egyszer mondom, én vallomást tettem, mindenben együttműködöm a hatóságokkal, soha semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha semmilyen olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna.
A Fidesz úgy reagált, a Nemzeti Kulturális Alap ügyében politikai koncepciós eljárások zajlanak. Közleményükben azt írták, a nemzeti kormány mindent megtett azért, hogy a magyar kultúra megkapja azt az elismerést és támogatást, amely megfelel a nemzeti közösségünk életében játszott nélkülözhetetlen szerepének.
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség Fonyódon.
Az ügyben létrehozott ideiglenes bizottság elnöke az MT-nek megerősítette, hogy szerdán őrizetbe vették Hídvégi Józsefet, a város volt fideszes polgármesterét. A rendőrség azt közölte, hogy a nyomozás színlelt szerződések miatt indult.
A Semmelweis Egyetem teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. Így reagált az intézmény, miután rendőrségi intézkedés történt az egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján. A Portfolio.hu információja szerint a készenléti rendőrség szerdán nagy erőkkel vonult ki az egyik épülethez.
Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán később azt írta, a tisztító tűzművelet az egészségügyben is folyamatos lesz. Merkeli Béla, az intézmény rektora a közmédiának megerősítette, hogy rendőri intézkedés történt.
A tegnapi napon a készenléti rendőrség megjelent a belgyógyászati és hematológiai klinikán, amit mi tudunk, hogy egy klinikai vizsgálattal kapcsolatban gyógyszer felhasználás vonatkozásában vizsgálódnak, több információról nem tudok beszámolni. Várjuk természetesen majd a rendőrségnek a közleményét.
A nyári hőségben az élelmiszerek gyorsan megromlanak, ami komoly gyomor- és bélrendszeri fertőzésekhez vezethet. Szakértők szerint a legfontosabb, hogy csak friss alapanyagból szabad ételt készíteni, a romlandó ételeket pedig azonnal hűtőbe kell tenni.
A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a héten kiemelt ellenőrzésbe kezdett. A grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémeket, fagylaltokat előállító üzemekre, valamint jégüzemekre fókuszálnak. Számolt be Helik Ferenc, a NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
Egy komplex ellenőrzés van, tehát nézzük az üzemnek a higiéniai állapotát, a felhasznált alapanyagokat, és megnézzük természetesen a kollégáim azt, hogy ami a gyártmánylapban szerepel magyarán, amit a gyártó garantál, hogy milyen alapanyagokból, milyen technológiával készíti ezeket a termékeket, ezeket az összetételeket is vizsgálják a kollégáim, és természetesen része az ellenőrzésnek az, hogy megfelelő módon kerülnek-e lefagyasztásra jégkrémek, megfelelő módon tárolják-e, illetve a szállítójármű is megfelel ezeknek a termékeknek a szállítására.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske közelében két kamion ütközött a terelt szakaszon. A külső sávot lezárták, a forgalom a munkaterületen kerüli ki a sérült járműveket. Szintén Budapest irányába az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban, Tatabánya és Szárliget között, valamint az M0-as csomópont előtt. Lassulás tapasztalható az M3-as autópálya bevezető szakasz is. Kigyulladt egy autó az M5-ös autópályán Budapest felé Lajos-Mizse térségében. A 61-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban erősebb forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. A Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Szintén mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Nagyok.
A törékeny apró hölgy erős támasz a családja és a barátai számára, és erős érvelő a vitákban. Mindig tevékeny, szabad idejében túrázik, fügelekvárt készít, kertet gondoz. Az első ifjúsági regénye sikerlistás lett, a második az év gyermekkönyve. Jó estét kívánok, Szendrei Edit vagyok. Vendégem Lipták Ildikó, színész, drámatanár, dramaturg, író, a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ alapító tagja, akinek munkásságát idén Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerték el. Várja önöket a beszélgetőtárs Szendrei Edit.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világtörténelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
Amikor otthon csináltuk a kazettákat, hogy az első 5-6 évben nálunk konkrétan a panelban, 5. emelten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
És a hibáztatok előről.
Így van. Vagy úgy maradt.
Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Ukrajna megkapta az uniós hitel első részletét, miközben a Fidesz európai parlamenti képviselője arra kérte a bizottságot, hogy kísérje figyelemmel, Ukrajna tartja-e magát a magyar-ukrán megállapodáshoz. Ezekről is szó lesz brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia összeállításában.
Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd euró uniós hitel első részletét az Európai Bizottság. A hitelkeretből idén és jövőre is 45-45 milliárd eurót kap a háborúban álló ország. A most átutalt 3,2 milliárd euró az új makroszintű pénzügyi támogatás első részlete. Ezen túlmenően a következő napokban a drónbeszerzést támogató 6 milliárd eurós védelmi csomag első részletét is folyósítja az Európai Bizottság. A Fidesz kárpátaljai származású EP képviselője arra kérte a bizottságot, kísérje kiemelt figyelemmel, hogy Ukrajna tartja-e magát a kisebbségek jogairól szóló vállalásaihoz. Ferenc Viktória közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy mindössze néhány nappal az első tárgyalási klaszter megnyitása után az ukrán államnyelv védelméért felelős biztos az államnyelv használatára vonatkozó jogszabályok betartására szólította fel a kárpátaljai magyar oktatási intézmények vezetőit. Az ukrán ombudsman ezt azzal indokolta, hogy panaszok érkeztek hozzá amiatt, hogy az iskolai sportfoglalkozásokon az államnyelv helyett a nemzeti kisebbségek nyelvét használták. Ferenc Viktória szerint az ukrán nyelvi biztos ezzel továbbra is a kisebbségi nyelvhasználat korlátozására szólít fel, noha Magyarország és Ukrajna megállapodott a magyar nyelv szabad használatáról az iskolai kommunikáció minden területén. Megszavazták az Európai Védelmi Innováció felgyorsítását az uniós parlament szakbizottságai. A program támogatná azokat az innovatív kis- és közepes vállalatokat, amelyek a védelmi területen úttörő technológiákat fejlesztenek. A Tisza párt EP képviselője Lakos Eszter szerint az uniós támogatásnak köszönhetően azok az országok is részt vehetnek a programban, amelyeknek nincs nagyipari vállalatokból álló védelemipari bázisuk. A képviselő az MTI-nek arról számolt be, hogy több módosító javaslatot is benyújtott, amelyek mindegyike bekerült a végleges szövegbe. Ezek célja az, hogy könnyítsék az új európai ellátási láncok kialakítását a kisebb szereplők és a nagyobb iparágak között, ami a magyar vállalatoknak is jobb feltételeket biztosíthat. Belgiumban narancssárga riasztás van érvényben a hőség miatt. Ma akár a 40 fokot is megközelítheti a csúcsérték, írta a Brussels Times. 10. napja tart a kánikula. A belga vasúttársaság naponta 100 járatot töröl, és a vonatok menetidejét is növelik, hogy a hőségben kisebb legyen a felső vezetékek terhelése. A hatóságok elrendelték az egyik legnagyobb brüsszeli látványosság az Atomium bezárását. Számos ágazat leállt, vagy legalábbis jelentősen lelassult a hőhullám miatt. Több kórházban csak a sürgősségi beavatkozásokat végzik el, a tervezett műtéteket törölték. Akadozik a hulladékszállítás is, nagy mennyiségű szemetes zsák gyűlt össze a brüsszeli utcákon. A belga szövetségi klímaminiszter Jean-Luc Roux szerint a hőhullám több ágazatban is veszteséget okoz. Számításai szerint a klímaváltozással járó szélsőséges időjárási jelenségek miatti költségek évente akár a belga GDP 12%-ára is rúghatnak majd.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
7:08. Benyújtott a Tisza párt a héten egy olyan javaslatot, amely az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát készíti elő. Ennek érdekében a tervezet szerint létrejönne egy bizottság, amely segítené a meglévő akták felülvizsgálatát. Hogy erre miért van szükség, és egyáltalán mi lehet a következménye az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának, azt Katona Csaba történésszel beszéljük meg a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
De ugye most lesz egy bizottság, ami felülvizsgálná ezeket az aktákat. Erre miért van szükség tulajdonképpen, mielőtt a nyilvánosságra hozatal megtörténik, és erről majd még később beszélünk.
Itt nagyon érzékeny dolgokról beszélünk, tehát az fontos látni, hogy ez a fogalom, hogy ügynökakták, ez nagyon sokféle iratot takar. Ilyen nagyon sokan úgy képzelik el, hogy ez úgy van, hogy van egy pontos nyilvántartás minden ügynökről, és részletesen le lehet követni mindent az ő életéről. Ez nem teljesen így van. Vannak ilyen iratok, de hát kb. 160 ezer személyről feltételezhető, hogy beszervezték ilyesmi tevékenységre, de a beszervezték az nem azt jelenti, hogy végzett is ilyen tevékenységet, ezt rögtön hozzátenném. És hát ennek a töredéke maradt fönt. Viszont az iratok jelentős része meg a megfigyeltekről szól értelemszerűen, és nyilvánvalóan nem lehet azt megtenni a kommunista pártállam által megfigyelt emberekkel, akiket egyszerűen már megalázott a saját államuk, hogy a róluk szóló adatokat tesszük olyan értelemben nyilvánossággá, hogy a magánéletükbe vájkálunk. Tehát egy nagyon súlyos történészi felelősség, és egy morális felelősség is meghúzódik a háttérbe.
Azt tudja egyébként a jogalkotó, vagy a jelenlegi kormány, hogy tulajdonképpen mit hozna nyilvánosságra? Mert az, hogy ügynökakták, valóban, ahogy Anon is mondta, ez egy ilyen nagyon általánosító fogalomnak tűnik most.
Azt gondolom, hogy a bizottság egyebek mellett pontosan ezért állt föl, hogy ezt tisztázza. Ugye nagyon jól hangzó mondat, hogy nyilvánosságra hozzuk az ügynökaktákat. De rögtön hozzátenném, hogy a megfigyelt személyek, illetve a leszármazottak, évtizedek óta kutathatják ezt a tematikát, tehát hozzáférnek az aktákhoz az Állambiztonsági Szolgálatot történeti levéltárába. Történészek is hozzájuthatnak ezekhez a iratokhoz. Nyilván lehet liberalizálni tovább ezt a dolgot, de két dolgot nagyon fontos tisztázni. Tehát mi az ügynökakta fogalma, ez ahogy mondtam, összetett probléma. Kettő, mi a nyilvánosságra hozatal, hiszen eddig is kutathatóak voltak a törvényes előírások keretén belül. Adatbázisban rendezem, fölrakok mindent az internetre, korlátlan kutatás, tehát ezeket a dolgokat tisztázni kell.
Igen, és ugye az is egy érdekes kérdés, hogy akár a mostani hozzáférhetőséggel kapcsolatban, akár a jövőbelivel, hogy a megfigyelők vagy a megfigyeltek aktáit is nyilvánosságra hozzuk, hiszen akár az azért ott már személyiségi jogi kérdéseket is felvethet.
Hogyne. Ugye most is van ilyen értelemben korlátozás, tehát a szenzitív adatokhoz nem lehet hozzáférni, de ilyenek például a szenvedélybetegség, az egészségi állapot, a szexuális orientáció. Ugyanakkor azonban az a fajta törvényi előkészítés, aminek mostanának kezdetét látjuk, az nyilván ezekre is ki kell, hogy térjen. Tehát egy példát mondok, nagyon nem mindegy, hogy miért lett valaki ügynök. Hiszen volt, aki önként jelentkezett, ahogy akkoriban mondták, hazafias alapon, ezt tegyük idézőjelbe, de volt arra is például, valaki megnézte a tavasz 17 pillanatát, stillétszer és lelkes lett. Megint más pedig kifejezetten azért, mert a karrierjét így akarta megalapozni, tehát teljesen amorális alapon. Ugyanakkor nem mindegy, hogy valaki milyen jelentéseket írt, hiszen láttunk olyat, akit beszerveztek, kényszerrel megzsarolták, hogy a gyermekei nem tanulhatnak tovább, és láthatóan igyekezett elkerülni azt, hogy ártson másoknak, megint mások esetében pedig semmilyen morális gát nem volt, csak a saját előrejutása. Tehát ezek nagyon összetett és bonyolult kérdések.
Na és itt már ugye bejön az egyéni sorsoknak a szerepe. Lesz, aki ezt elmagyarázza, vagy ezekhez az aktákhoz? Nyilván egyénileg gondolom, mind a 160 ezerhez nem lehet valamilyen magyarázatot társítani, vagy egy életutat társítani, de hogyha ez így rázudul a társadalomra, akkor milyen magyarázat lesz emellé?
Összetett és vegyes, és ami nagyon fontos, hogy nyilván nem lehet egyesével magyarázni mindenkinek valóban az életútját, már csak azért is, mert ugye rengeteg emberre nem látunk rá konkrétan, de azt gondolom, hogy az történészi felelősség, hogy mintázatokat és példákat hozzunk arra, hogy lássuk, hogy mennyire összetett kérdésről beszélünk. Tehát felvázolni azt, hogy mi vezetett valakit odáig, hogy az állambiztonsággal együttműködjön, a zsarolástól kezdve az önkéntességig, az, hogy valaki hosszú időn át kiszolgálta a rendszert, vagy nem, vagy úgy ítélte meg, hogy mégsem fogja egy idő után ezt teljesíteni, vagy pedig nagyon is beleállt. Mi lett a későbbi sorsa ezeknek az embereknek? Ezeket kontextusba kell helyezni, mert ezek nélkül nem fogjuk megérteni a múltunkat, és teret adunk egy parttalan indulatnak, nyilván nem ez a cél.
Mekkora traumával járhat ez egy családban, vagy egy baráti közösségben? Most már, hát azért most már lassan 40 év, tehát kerekítve már 40 év telt el azóta.
Akár óriási volt. Tehát arra fel kell készülni, hogy még élhetnek olyan emberek, akik kénytelenek lesznek hozzá szembenézni, hogy egy közeli barátjuk, családtagjuk, rokonuk volt az, aki jelentett róla adott esetben nem jó indulattal. Tehát sajnos ez emberi drámákat is hozhat magával, de erre meg azt mondom, hogy egy felnőtt társadalomban a szabadkutatás mentén mindenki el tudja dönteni, hogy bele akar-e nézni a múltak a kutyába, vagy pedig nem. És egy felnőtt ember képes lesz feldolgozni ezeket a traumákat is.
Azt hogy látja, hogy mekkora ennek most a társadalmi jelentősége 36 évvel a rendszerváltás után, mert ugye valóban a múltat ismerni kell, ezt szerintem senki nem vitatja, de hogy lehet jól megismerni ezekkel az árnyalatokkal, amiket itt az előbb megbeszéltünk?
Kétfelé választanám a dolgot. Nyilván egy elemi erejű igény létezett 1990 után a múlt teljes megismerésére, az erre való törekvés ugye sosem lehet sikeres olyan értelemben, hogy a múlt a 100%-ig nem lehet rekonstruálni. találni, de azért megismerni lehet. A történészi feladat az nyilván elsődlegesen az, hogy megértsük ennek a rendszernek a működését, erről beszéltem az előbb. A másik viszont a személyes vonulat. Mekkora igény van rá? Azt gondolom, hogy az érintett családokban, akár a még élő megfigyeltek esetében, akár a leszármazottaik esetében, ez egy alapvető morális kérdés, hogy megismerhessék a múltnak ezt a szeletét. De itt van egy személyes vetülete ennek a dolognak, és van egy társadalmi történeti vetülete.
Felnőtt ehhez a magyar társadalom, hogy ezt megismerje?
Muszáj lesz felnőnie. Tehát azt gondolom, hogy embere válogatja. Nyilván van, aki ebből elsődlegesen érzelmi kérdést csinál, megint más, csalódott lesz, hogyha nem feltétlenül azt találja meg az iratokban, amire esetleg számít, mert volt egy elképzelése, de az egyik legfontosabb eleme annak, hogy a múltat normálisan fel tudjuk dolgozni, és hitelesen fel tudjuk dolgozni, az valóban a szembenézés.
Mikor lett volna itt ennek a leginkább ideje, hogy ezeket nyilvánosságra hozzá?
Szerintem 1990 után, tehát rögtön a rendszerváltás követően, de nyilván abban az időszakban nem erre irányult elsődlegesen a figyelem. Másrészt azért ne felejtsük el, hogy számolni kell azzal, hogy az érintettek még akár is befolyást gyakorolhattak a dolgokra.
Lehet-e majd ebből politikai következtetéseket levonni, illetve lehet-e ezt a nyilvánosságra hozatalt, vagy az abból kiderülő információkat akár politikai fegyverként is használni, és mennyire veszélyes, hogyha ez megtörténik?
Ezt történeti kérdésként kell kezelni álláspontom szerint. Nyilván itt politika ebből akkor lehet, hogyha valakiről teljesen világosan kiderül, hogy ügynökként működött közre az előző rendszerben, abszolút mértékig önkéntes alapon, tehát gátlástalanul kiszolgálva azt, és most esetleg még mindig politikusként aktív. Ebben az esetben ez szükségszerűen válik politikává, ugyanakkor rögtön hozzáteszem, hogy szerintem ez politikától függetlenül is morális kérdés.
Meglátjuk, hogy elvileg október 22-én, tehát a forradalom 70. évfordulója előtti napon kerülnek majd ezek nyilvánosságra, addig pedig várjuk, hogy hogyan, milyen úton jutunk el odáig. Katona Csaba történésszel beszélgettünk.
Köszönöm a figyelmet.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a Késmárk utcánál. Erős a forgalom a Közraktár utcában befelé, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Autós percek.
Kigyulladt egy személyautó az M5-ös autópályán Budapest felé Lajos Mizse térségében. A 61-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni.
Időjárás jelentés.
Derült napos idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, aztán holnaptól jön a harmadfokú hőségriadó. A hétvégén akár a 40 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet csúcsértéke. 7:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 200 sok emeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben a háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. A magyar emberek joggal várják el, hogy információikat kapjanak arról, hogyan áll a nyomozás az úgynevezett aranykonvoj ügyben, mondta a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter. A kormányfő közölte, információja szerint a konvojjal kapcsolatos utasításokat a nyomozószerveknél sokkal magasabb szinten hozták meg. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást. Késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogyha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte azt is, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. Napközben általában 33-38, este 28-33 fok várható.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Egy másik a Tisza párt által a héten benyújtott törvényjavaslatról beszélgetünk a következő percekben. Elkezdődött ugyanis a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról, amelynek egy nagyon széles feladatköre lenne, és ehhez nagyon erős jogosítványok is társulhatnának. Milyen célt szolgálhat az újonnan felálló hivatal, és melyek lehetnek a buktatók? Ezt is megkérdezem Gerő Tamástól, az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnökétől. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket.
Hát kezdjük onnan, hogy a megismert törvényjavaslat alapján hogyan illeszkedik egyáltalán ez a hivatal a magyar igazságszolgáltatásnak a rendszerében, mert ezt egy kicsit nehezen tudjuk elképzelni, vagy tudják még akár a hozzáértők is elképzelni.
Igen, a hivatal integrálódik az igazságszolgáltatási rendszerbe, tehát nagyon kevés helyen kell módosítani az eljárási törvényeket. Tulajdonképpen a hivatal feladata az a közvagyonvesztéseknek a feltárása, és a jogellenes vagyongyarapodásoknak a visszaszerzése lesz. Ugye becslések szerint több 10 000 milliárd forintnyi közvagyon tűnt el, illetve nem tűnt el, hanem vándorolt magánvagyonokba, és ezt kellene feltárni a hivatalnak. Ugye először is majd egy közvagyonvizsgálatot fognak úgynevezett kockázatértékeléssel végezni, és azt követően döntik el, hogy tovább megy büntetőeljárásba, vagy adott esetben polgári perben a szerződéseket megpróbálják megtámadni. Itt lehet akár a túlárazott szerződéseknél feltűnően értékaránytalanság címen, vagy jó erkölcsbeütközés címen megtámadni, és ugye 20 évre visszamenőleg fogják nézni. Úgy illeszkedik a rendszerbe, hogy tulajdonképpen egy párhuzamosság jön létre, tehát a bizonyos korrupciós esetben, vagy súlyosabb vagyoni bűncselekmények esetében a hivatal tulajdonképpen magához váltja azt a jogot, hogy eljárjon mind a nyomozati szakban, mind a vádemelési szakban. Attól különleges ez a hivatal, kicsit hasonlít a romániai korrupciós vagy korrupció ellenes ügyészségre, de attól különleges, hogy nem csak ugye vádat emelhet, hanem kifejezetten nyomozhat, illetve az előkészítő eljárásban adott esetben még titkos megfigyeléseket is végezhet. Ugye fel kell tárnia először is a jogellenes vagyongyarapodásokat, és utána nyomozati jogköre is van, és vádemelési jogköre, ilyen még nem volt, és ezért érdekes az, hogy milyen párhuzamosságok lesznek, és nyilván a garanciákat pedig be kell építeni a törvénybe.
Na igen, a garanciákról és a román példáról is beszélünk majd, de pont ezek a párhuzamosságok, ezek mennyire nyitják ki a viták lehetőségét a felelősségi körökben, akár az ügyészséggel, rendőrséggel, NAV-val, különböző jelenleg is meglévő állami hatóságokkal?
Nagy vita nem lesz, mert hogy a hivatal, hogyha úgy dönt, hogy közvagyont érintő eljárásokat indíthat, vagy indítana, akkor gyakorlatilag elvonhatja a jogosítványait a NAV-nak is, és a klasszikus ügyészségnek is. Tehát ebből a szempontból egy kicsit lejt a pálya az új hivatal felé. Ugye a párhuzamosságnak abból a szempontból van veszélye, hogy a versengő hivataloknál az új hivatal az erősebb lesz valamennyivel, mint a klasszikus ügyészség vagy NAV nyomozhatóság, sőt, még a személyi állományt is elvonhatja az adott hatóságoktól. Tehát ez egy igazi ilyen szuper hatóság lesz, hogyha ezt így ki lehet fejezni, tehát nagyon erős jogosítványokkal, ezt ahogy a bevezetőben is említette. A cél a hatékonyság. A fő különbség talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy a klasszikus büntető hatóságoknak a célja mindig az elkövető kilétének a megtalálása és utána megbüntetése. Ennek az új hivatalnak viszont az elsődleges célja a közvagyon visszaszerzése lesz. Tehát más a fókusz. És ebből a szempontból érdekes, hogy mennyire fog majd hatékonyan dolgozni, vagy hatékonyan működni, a jogalkotó megpróbál minden eszközt megadni ahhoz, hogy azt a több tízezer milliárd forintnyi közvagyont, ami magánvagyonokba vándorolt, azt ez az új hivatal visszaszerezze.
Ugye a román példát azt nagyon sokan felhozzák, ön is említette az ottani korrupció ellenes ügyességet, de hogyan lehet elkerülni azt, hogy az történjen, mint Romániában, hogy sok esetben, hát azért politikai leszámolásra is használták ezt az ügyészséget. Mi a garancia arra, vagy van-e lát-e garanciát arra, hogy ez nem történik meg Magyarországon?
Az új hivatal vezetőit azt az országgyűlés fogja megválasztani. Tehát ez egy teljesen független, költségvetésében is független, és személyi állományában is teljesen független szervezet lesz. Ez azt jelenti, hogy nyílt pályázattal fogják kiválasztani az elnököt, és a négy elnök helyettest. Ugye a négy elnök helyettesnek a feladata az nagyon fontos lesz, hiszen az egyik elnök helyettes felel majd a vagyonvizsgálatokért, a másik a nyomozásért, a harmadik a vádemelésért, és a negyedik pedig a felebezésért, felebbviteli ügyész lesz. Tehát igazából majd a személyeknek a kiválasztása során fogjuk azt, mi, akik most én például már több mint 20 éve dolgozom ugye a ügyvédi szakmában, és a büntetőbíróságokat hát nagyjából ismerem is a személyi állományt is. Tehát majd onnan fogjuk megtudni, hogy kik lesznek azok, akik szakmailag hitelesek és függetlenek lesznek várhatóan és remélhetően, és az lesz a garancia elsődlegesen, hogy az országgyűlésnek és nem a kormánynak felelnek. Tehát egyébként ugyanolyan közjogi méltóság lesz a vagyonvisszaszerzés és védelmi hivatal elnöke, mint mondjuk a legfőbb ügyész, vagy bármelyik, akiket most egyébként a miniszterelnök ugye a lemondásra szólított.
Na de arra milyen garancia van, hogy független vezetőket választanak, hiszen egy kétharmados többsége van a Tisza pártnak a parlamentben. Rendben vagy, a parlament választja meg, de hát láttuk azt, vagy látjuk ezekben a napokban, hogy ha arról van szó, akkor a Tisza párt él ezzel a kétharmados felhatalmazással, például a köztársasági elnök elmozdításával kapcsolatban, amiről majd még mindjárt beszélünk különösen.
Igen, ugye ezek a garanciák, ezek fontos, hogy az eljárási törvényekben megvannak. Tehát a hivatalnak minden döntésével szemben bírói felülbírálat kell, hogy legyen. És tulajdonképpen ez adja meg a működésnek a garanciáját, tehát ugyanúgy mondjuk egy záralávételnél, vagy egy letartóztatásnál ez a hivatal csak indítványozni fogja a záralávételt, vagy a vagyonlefoglalást, vagy adott esetben a gyanúsítottnak a letartóztatását, de a bíróság dönt róla. Tehát a Magyarországon én úgy gondolom, hogy az egyetlen egy szervezet, ami még függetlenül maradt az elmúlt 16 évben, az maga az igazságszolgáltatás, azon is belül is a bíróság. És a bírósági kontroll a garancia arra, hogy ne legyenek túlkapások. Úgyhogy természetesen a hivatalnak erős jogosítványai vannak, és arra kell nagyon figyelni, hogy akár mondjuk egy leplezett eszköznél, vagy egy titkos megfigyelésnél, ugyanúgy a bírói engedélyezés az meglegyen, mint egy kényszerintézkedésnél. Persze azt látjuk, hogy ma is a legtöbb esetben, amikor a letartóztatást indítványozza az ügyészség, a bíróság nagy valószínűséggel azt el is rendeli, de ilyenkor vizsgálni kell a megalapozott gyanút, és hogy a kényszerintézkedéseknek a különös okai fennállnak. Ugye a vagyonvesztés esetén fontos, hogy gyorsan és hatékonyan lépjen majd a hivatal, hogy ne tudják a vagyont kimenteni. Ez is az új hivatal feladata lesz.
Ugye azt tudjuk, hogy 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az ügyeket ez a hivatal. Az esetleges jövőbeli visszaéléseket is tudja vizsgálni? Tehát a jelenben is tud-e vizsgálódni, vagy a múlt vizsgálata lesz elsődleges?
Nem. Nem, a múlt, nem csak a múlt vizsgálata lesz. Ugye azért a védelmi hivatal, és nem csak visszaszerzési, a védelmi jelenti pont a jövő vizsgálatát. Tehát, hogy a hivatal a garancia arra is, hogy az új demokratikus átalakulásban ne történhessenek korrupciós cselekmények. És a hivatal, miután tervek szerint ugye sokkal hatékonyabban fog működni, mint a korábbi rendszer. Ugye ott láttuk, hogy hiába történt az állami számvevőszék által több tanulmányban is megállapítva, hogy például a Magyar Nemzeti Banknál több száz milliárdos vagyonvesztés történt, még mindig ugye nincs gyanúsítás, tehát mondhatjuk például a Magyar Nemzeti Bank esetét példának, hogy nem működött hatékonyan ez az igazságszolgáltatása ebben az esetben. Tehát ha ilyen vagyonvesztést észlel ez az új hivatal, akkor azonnal tud lépni, és nem történik meg az, hogy eltelik úgy 10 év, hogy több száz milliárd eltűnik a közvagyomból.
Beszéljünk még néhány közjogi változásról, ami történt itt az elmúlt napokban, vagy történhet majd a következő időszakban. Az egyik, amit már említettem is, ez az alaptörvény módosítás, amellyel eltávolítanák a köztársasági elnököt a hivatalából. Mit szól ehhez az eljáráshoz, hogyan látja ezt?
Ugye a jogállami eljárás az attól jogállami, hogy egy bizonyos aktust, közhatalmi aktust indokolni kell. Tehát ebben az esetben az indokolás az maga a rendszerváltás. Tehát azt kell eldöntenünk igazából, hogy mi történt április 12-én. Kormányváltás vagy rendszerváltás?
De közjogi értelemben történt rendszerváltás? Április 12-én?
Ugye közjogi értelemben egy kormányváltás történt. Ugye a rendszerváltás abban az esetben történik, hogyha, vagy történt, hogyha valaki mondjuk azt tapasztalta, hogy április 12-én kiment az utcára, és megnézte az embereket, hogy micsoda örömünnep volt. Ugye maga az alaptörvény is, amikor 2011-ben az Orbán rezsim megalkotta, akkor önmagát rendszernek határozta meg. Tehát ugye a nemzeti együttműködés rendszerének hívták, és ha ezt vesszük, akkor ez a rendszer megszűnt. Ennek a rendszernek a egyik fontos pillére volt az, hogy a fékek és ellensúlyok eltűntek a rendszerből, és a köztársasági elnöknek kellett volna az egyik olyan ellensúlynak lennie, aki például az úgynevezett rendkívüli jogrendet úgy meg tudta volna akadályozni, hogy jogellenesen tulajdonképpen 10 évig zajlott egy rendeleti kormányzás. A köztársasági elnöknek például ezzel szemben fel kellett volna lépni, hiszen úgy volt veszélyhelyzeti jogalkodás, hogy valójában a veszélyhelyzetnek nem álltak fenn az elrendelésének a feltételei. Tehát a köztársasági elnöknek van felelőssége abban, hogy olyan hibák történtek, ami jogállami problémák, és ugye emiatt nem kaptuk meg az Európai Uniós pénzeket sem, ugye aminek az elsődleges visszaszerzése most a jelenlegi kormány talán az egyik legfontosabb feladata, és ugye az új kormány programjában alapvetően 4 dolgot ígértek meg, ugye a 8 közjogi méltóságnak az eltávolítása, a vagyonok visszaszerzése, ez a becsült több 10 000 milliárdos vagyon, ugye az Európai Uniós pénzeknek a hazahozatala, és ugye a jogállam helyreállítása, a piacgazdaságnak a helyreállítása. A jogállam helyreállításába beletartozik az, hogy egy olyan személy legyen a köztársasági elnök, aki valóban ellensúlyt tud képezni, és független legyen.
Na de a mód, ahogyan ez megtörténik, az rendben van? Hogy mert ezt nagyon sokan kritizálják most.
Lehetne megfosztási eljárással is egyébként. Én azt gondolom, tehát hogyha engem kérdez most, akkor azt mondanám, hogy az lenne a leginkább jogállami megoldás, hogy ami az alaptörvényben rögzített megfosztási eljárása, a parlamenti kétharmad elindítja, akkor átveszi az országgyűlés elnöke a köztársasági elnök feladatait, és akkor az alkotmánybíróság dönt róla. Úgyhogy ezért van ez a bizonyos társadalmi egyeztetés, ami holnap fog lezárulni, hogy becsatornázzák ezeket a véleményeket, és akkor majd a jogalkotó eldönti, hogy mi a legjobb megoldás, nem biztos, hogy ez, amit most a tervezetben van.
Na meglátjuk majd ezt is, és azt is, hogy mi lesz a társadalmi egyeztetés vége a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatallal kapcsolatban.
Az pedig kedden zárul
le. Így van, pontosan az kedden zárul le, hogy milyen jogkörei lehetnek ennek az új hatóságnak, és hogyan működhet egyáltalán, azt beszéltük át Gerő Tamással, az ügyvédekkel, a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnökével.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Háromnegyed 8:03. A következő percekben egy másik, már az országgyűlés előtt lévő javaslatról beszélgetünk. Méghozzá arról, amely befagyasztaná a polgármesterek fizetését, amely ezek után nem növekedhetne évről évre automatikusan. Sok városvezető tiltakozik, ugyanakkor Csőzik László ért polgármestere egyetért a változással. Hogy miért, azt is megkérdezem tőle a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat és önt
is. Lépjünk azért egyel hátrébb, hogy tulajdonképpen miről van itt szó, mert itt nagyon sok minden keveredett az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban. Itt ugye egyrészt befagyasztásról, másrészt a költségtérítés megvonásáról van szó abban, ami az országgyűlés előkerült. Ebben a formában csökkennek a polgármesteri bérek, vagy csak nem nőnek tovább?
Csökkennek. És rögtön az elején hadd mondjam, hogy a hallgatók értsék, mert ez egy nagyon furcsa dolog, hogy a polgármesterek fizetését nem helyben az önkormányzatok mondják meg, hanem a parlament dönt róla törvényben, és mi, nekünk nincs mérlegelési jogunk, tehát mi nem dönthetünk úgy, hogy ezt magasnak vagy alacsonynak tartjuk, kötelező bevezetni. Én azért vagyok könnyű helyzetben érdem, mert mi eltérünk ettől, tehát nekünk például egy jottányit nem fog változni a fizetésünk, mert már másfél éve, vagy inkább úgy mondom egy bő éve, hát törvénysértő módon kevesebb fizetést veszünk föl, tehát bennhagyunk a közösben pont annyit, amennyivel most csökken a polgármesterek fizetése. Mert hogy, és akkor elmondom a változásokat, tehát úgy néz ki, hogy egyrészt visszamegyünk az időben, mert volt egy automatizmus ebben. Ez úgy nézett ki, hogy minden áldott év július 1-én, amikor a nemzetgazdasági átlagkeresetet, tehát ezt a számot megállapította a KSH, akkor egy annak szorzatával megfelelő összeggel automatikusan nőtt a polgármesterek fizetése. Egyrészt, másrészt meg volt mellette egy költségtérítés, ami százalékos arányban volt kifejezve, ez 15% volt, ez törlődik most el. És az országgyűlés most arra készül egyrészt, hogy megszüntesse a költségtérítést, arra készül, hogy ezt az automatikus emelést megszüntesse, és arra készül, hogy egy évet visszamenjen az időben, tehát nem a 25-ös, hanem a 24-es évi átlagkereset alapján számolódjék ez a dolog. Ez összhatásában azt jelenti, hogy körülbelül a mostanihoz képest olyan, hát olyan 10-12%-kal fog csökkenni a polgármesterek fizetése, de ha azt nézem, hogy mennyivel emelkedett volna meg, ha most nincs ez a beavatkozás július 1-től, akkor sokkal nagyobb a lifi, mert akkor körülbelül szerintem már nyaldossa a 20%-ot. Ez egyébként én azt gondolom, az én véleményem szerint, legalábbis az én kategóriámban, tehát a megyei jogú városi polgármesterek és a fővárosi kerületi polgármesterek kategóriájában egy Én azt mondom, egy fair, egy méltányos, egy moderált csökkentés, ezzel együtt lehet élni. A tetejében ugye ez illeszkedik az országgyűlési képviselők fizetésének a csökkenéséhez is, amire ugye azt mondták az elején, hogy az 40%-os, de összhatásában ez nem felel meg a valóságnak, mert csak az alap illetmény csökken annyival, majdnem mindenki bizottsági tag, kivéve az, aki államtitkár vagy miniszter, az nem. Náluk is ezzel a 10-15%-kal csökken a fizetés. Én azt mondom, hogy ez így rendben van, azt kell megnézni, persze ebbe ugye vita van közöttünk, hogy egy falusi polgármester, egy kisebb városi polgármester esetében, ha kisebb fizetések voltak, ez mennyire célra vezető. Arra figyelemmel, hogy előfordulhat, hogy náluk már például, megyünk egy gazdagabb kisváros vagy középváros Budaörsöt, mondjuk egy intézményvezető, mondjuk egy cégvezető, mondjuk egy hivatali vezető, esetleg már így többet kereshet, mint maga a polgármester, ami ilyen szempontból nem szerencsés, mert hát ez végül is egy ilyen skála, vagy hogy mondjam, egy ilyen piramis, aminek így kell vonulnia.
Valóban ez az egyik kritika, amit ön is említett ezzel a javaslattal kapcsolatban, illetve van egy másik, amit az elmúlt napokban olvastam, hogy az alacsonyabb fizetés akár korrupciós kockázatot is hordozhat magában, mert mondjuk úgy gondolja majd egy városvezető, hogy hát finoman szólva más eszközökkel keresi meg azt, amit elvesznek tőle. Ezt a veszélyt mennyire látja?
Én ezt látom, ezzel egyetértek. A mérték mindig a kérdéses. Én az arany középút pártján voltam mindig is. Persze ehhez hozzá kell tenni, hogy amikor a miniszterelnök először beszélt erről, akkor hát nem tudom, mennyire volt az egy ilyen elszólás, vagy rosszul fogalmazott. Ő azt mondta, hogy olyan mértékben kell csökkenteni, hogy vissza kell mennünk az emelés előtti időszakhoz. Na most a nagy emelés az valamikor, hogy 23-24 tájékán következik be, tehát ha ahhoz tértünk volna vissza, akkor az egy fizetés felezést jelentett volna. Azt gondolom, hogy az túlzás lett volna. Ez így, ebben a formában, ahogy megvalósult, ahogy mondtam, egy ilyen visszafogottabb csökkenés, ami azt üzeni, hogy egyrészt figyelemmel vagyunk arra, hogy elszaladtak volna a bérek az automatizmus folytán. A másik pedig az, ja, erről még nem beszéltem, ugye, hogy egy polgármester az a polgármesteri hivatalban a köztisztviselőkkel együtt dolgozik. Nálunk is az Érdi Városházán 180 álláshely van, rengeteg cég, intézmény, stb. Van egy-egy önkormányzatnál. Tehát az nem járja, hogy a köztisztviselői közszolgálati bértábla alapján például valaki kijön egy főiskoláról, ide jön hozzánk dolgozni, sajnos rendkívül csekély fizetést tudunk neki biztosítani, és ez az óriási eltérés, ez már azt gondolom, hogy demoralizálja a közigazgatást. Tehát itt ez a visszalépés legalábbis a nagyvárosok esetében ezért is elfogadható. Mi egyébként a Magyar Önkormányzati Szövetség részéről kértük, vagy javasoltuk, inkább úgy mondom, hogy tegyék vissza a polgármestereket a köztisztviselői bérskálába. Van egy ilyen faktor, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk, tehát hogy mi szolidaritást akarunk vállalni a dolgozóinkkal, hogy ne legyen az, hogy tényleg mondjuk 10-szeres a különbség egy felső vezető és egy egyetemről kijött ügyintéző fizetése között. Ez szerintem nem normális. De még annyit mondani kell, hogy ugye ez a törvényjavaslat, ez nem titkoltan csak egy ideiglenes megoldás lenne. Kérdés, hogy mi a végleges, persze. Hát amit lehet tudni a Tisza terveiről, hogy alkotmányozni akar, és állítólag az alkotmányozás követően kerítene sort az önkormányzati közjogi reformra, tehát a teljes önkormányzati szektornak az újra szabására. Ez nyilvánvalóan a jövő évet tudja jelenteni, hát akkor kell ezeket a javaslatokat alaposan megrágni, amiről mi is beszélünk, és egy időtálló, normális belső arányosságra, az igazságosságra, a kifelé való üzenetre, meg erre a szempontra, amit kérdezett, hogy hát nem megalázó fizetések között dolgozzanak a városvezetők, a településvezetők, tehát hogy ne legyenek kitéve korrupció veszélynek, ez is teljesüljön egyszerre.
Na, ha már
a mérlegen kell sokszor kimérni, igen.
Világos, ha már a terveket említette, van egy másik is az asztalon, az nem ennyire konkrét még, mint a fizetésekkel kapcsolatos, de azért nagyon sokszor szóba kerül, hogy a polgármester is maximum 8 évig lehetne valaki. Ugye, ha ez így lenne, akkor önnek is ez lenne az utolsó ciklusa. Egyrészt egyetérte ezzel, másrészt hogyan működhetne ez egyáltalán, hiszen most 5 évre választunk polgármestereket. Tehát, hogy vagy ciklus közben kellene váltani, vagy visszatérne a 4 éves ciklus?
Hát nyilvánvalóan ezt a jogalkotó, aki erről beszél, azt úgy akarta gondolni szerintem, hogy két ciklus és vége, és a két ciklus már valóban 5 év, tehát én ezt ilyen elszólásnak gondolom pusztán, alig hiszem, hogy tört mandátum lenne. Ugye két dologról megy a plecska mostanában, az egyik, hogy előrehozott választás lesz, vagy nem lesz, a másik, hogy a polgármesterek ciklusának a számát az bekorlátoznák, vagy 2-ben, vagy 3-ban. Na most a ciklus korlátozás ugye a miniszterelnöknél indult, nem titkoltan abból a megfontolásból, hogy hát ezeknek az autokratikus, helyenként diktatúrikus törekvéseknek, amik nem csak itt, szerte a világban több helyen megfigyelhetőek voltak, gátat szabjunk, meg az amerikai jó példa lebegjen a szemünk előtt, ahol egy elnök csak 2 ciklus elejéig töltheti be a megbízatást. Tehát a miniszterelnöknél ez a törekvés rendben van. Én az országgyűlési képviselőknél és a polgármestereknél ennél jóval megengedőbb lennék. Szerintem ott szükségtelen egy ilyen jellegű korlátozás. És még egy dolog, ha 12 évet kapnak az országgyűlési képviselők, akkor a polgármestereknek se legyen kevesebb. Tehát akkor viszont ott is 3 ciklus. Ugye a hallgatóknak mondom, a parlamenti képviselők 4 évig szolgálnak, a polgármesterek 5 évig. Tehát ha nekik 3 ciklus, akkor a polgármestereknek is 3 ciklus. Nem tudom, nekem ez nagyon nehéz, én helyben nem tudom azt elképzelni, hogy mondjuk én egy ilyen mini diktatúrát vezessek be. A polgármesterség egy non-stop szolgálat reggeltől estig, alázattal a millió egy helyi probléma megoldására. Tehát itt ez a félelem, hogy ilyen helyi kis döbrögik alakulnak ki, hát szerintem ez már idejét múlt. De azt mondom, hogy nem akarok annak a kerékkötője lenni, hogyha az ország abban az irányba fordul, hogy az összes politikai szereplő esetében legyen egy ilyen korlátozás, és állandó vérfrissítések tartsák dinamikában a magyar politikát, akkor nyilvánvalóan én sem fogok ellenkezni. Nekünk egy kicsit annyi szubjektív megjegyzés hadd tegyek hozzá, hogy én a második ciklusomat taposom, és mind a kettő arról szólt, hogy szüntelen válságkezelés, pénztelenség. Tehát bennem biztos lesz egy keserűség, mert én nagyon vágynék legalább egy olyan ciklusra, amikor forrásbőség van, amikor lehet fejleszteni, például érdem aszfaltos utakat építeni, és így tovább.
És innen folytatjuk egy következő műsorban, lejárt az időnk, Csőzik Lászlót, ért polgármesterét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a kantalup dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 26-án pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Szombattól 3-fokú hőségriasztás lép életbe, takarékosságra kéri az embereket a villamos energiaellátás biztonsága érdekében a gazdasági miniszter.
Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló miniszter a kormányinfón.
Ma van a kábítószerfogyasztás és kereskedelem elleni küzdelem nemzetközi napja. Célja támogatni a megelőzést, a felvilágosítást, valamint segíteni a szenvedélybetegeket. Mondjuk a részleteket. A rendkívüli hőhullám miatt kormányrendeletet fogadott el a kabinet a védekezés összehangolására. A védelmi tevékenységet a miniszterelnök irányítja.
A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja Magyar Péter vezetésével, és a honvédelmi, a belügy, az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági minisztérium, valamint a nemzetbiztonsági fő tanácsadó segítségével, jelentette be a miniszterelnök. A kormányfő elmondta, péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. A kormány.hu/hőség oldalon és a kormány Facebook oldalán lehet követni a hőséggel kapcsolatos legfontosabb információkat.
A koordináció helyi megvalósítói, a területi védelmi bizottságok, ők fogják össze a különböző ágazatokat, szerveket, így a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A Védelmi Igazgatási Hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak.
A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább csak este 9 után működtesse. A tárcavezető jelezte, a biztonságos energiaellátáshoz nincs szükség nagy áldozatokra, csak néhány tudatos döntésre.
Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója emlékeztetett. A következő napokban 29 fok feletti középhőmérséklet várható, ami már nem csak a kockázati csoportba tartozókat, hanem az egészséges embereket is veszélyeztetheti.
Páldi Anna a Kossuth Rádióban arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőségben a folyadék mellett az élelmiszerfogyasztásra is érdemes odafigyelni. Bakteriális szennyeződés esetén a kórokozók könnyebben elszaporodhatnak a nagy melegben, és ételfertőzés léphet fel. Hozzátette, a szakemberek azt tanácsolják, hogy ilyenkor érdemes csak annyi ételt készíteni, amit el is fogyasztunk.
Kerüljük a teljes ételeket, a nyers tojásról készült ételeket abszolút mellőzzük ilyenkor, és lehetőleg, ha főzünk, és mégis marad étel, akkor hűtsük le hideg vízzel, és aztán tegyük be minél gyorsabban a hűtőszekrénybe, vagy egyáltalán ne fogyasszuk el a későbbi időben a nem kellően hűtött ételeket, mert ebből sok probléma származhat.
Hollandiában először adta ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Megdőlt a júniusi melegrekord a szomszédos Luxemburgban. Egy kis településen 38,3 fokot mértek.
Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200 főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel.
Venezuelában 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma elérte az 1500-at. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 100 sokemeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak, kevés azonban a munkagép. Sok helyütt kézzel próbálják elérni a romok alatt rekedteket.
Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. 100 ezer euró azonnali segélyt küldött 11. Leó pápa is a bajba jutottaknak. Itthon az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtést. A földrengés sújtotta a venezuelaiak megsegítésére.
Ukrajna megkapta az uniós hitel első részletét. A Fidesz EP képviselője arra kérte a bizottságot, kísérje figyelemmel, hogy Ukrajna tartja-e magát a magyar-ukrán megállapodáshoz. Brüsszel, Berek Patrícia.
Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd euró uniós hitel első részletét az Európai Bizottság. A hitelkeretből idén és jövőre is 45-45 milliárd eurót kap a háborúban álló ország. A most átutalt 3,2 milliárd euró az új makroszintű pénzügyi támogatás első részlete. Ezen túlmenően a következő napokban a drónbeszerzést támogató 6 milliárd eurós védelmi csomag első részletét is folyósítja az Európai Bizottság. A Fidesz kárpátaljai származású EP képviselője arra kérte a bizottságot, kísérje kiemelt figyelemmel, hogy Ukrajna tartja-e magát a kisebbségek jogairól szóló vállalásaihoz. Ferenc Viktória közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy mindössze néhány nappal az első tárgyalási klaszter megnyitása után az ukrán államnyelv védelméért felelős biztos az államnyelv használatára vonatkozó jogszabályok betartására szólította fel a Kárpátaljai Magyar Oktatási Intézmények vezetőit. Az ukrán ombudsman ezt azzal indokolta, hogy panaszok érkeztek hozzá amiatt, hogy az iskolai sportfoglalkozásokon az államnyelv helyett a nemzeti kisebbségek nyelvét használták. Ferenc Viktória szerint az ukrán nyelvi biztos ezzel továbbra is a kisebbségi nyelvhasználat korlátozására szólít fel, noha Magyarország és Ukrajna megállapodott a magyar nyelv szabad használatáról az iskolai kommunikáció minden területén.
Csökkentette a hazai terror fenyegetettségi szintet a belügyminiszter.
Miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat, Pusfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. A döntés azonnali hatállyal életbe is lépett.
Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Kitért arra is, hogy a Magyar Fejlesztési Banknál még azelőtt biztosítják a teljes átláthatóságot, mielőtt a pénzintézet programot indít például a KKV-k számára az uniós forrásokból.
Májusban 4.654.000 volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, erről számolt be a Központi Statisztikai Hivatal.
A KSH adataiból az is kiderült, hogy a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3% volt. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent.
A magyar emberek joggal várják el, hogy információkat kapjanak arról, hogy áll a nyomozás az úgynevezett aranykonvoj ügyben, mondta a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter.
A kormányfő szerint az ügyben nyomozó szervezetek egymásra mutogatnak és áthárítják a felelősséget. A miniszterelnök közölte, információja szerint az ügyben a lényeges utasításokat a nyomozó szerveknél sokkal magasabb szinten hozták meg.
Súlyos belső konfliktusok vannak az ügyészségen belül. Azt tudom mondani, idehozva, mert ide tartozik a tisztító tűzműveletet, hogy a Magyar Cosa Nostra bizonyos tagjai befolyással rendelkeztek, vagy rendelkeznek még mindig a nyomozati szerveknél. És arra szólítom föl a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg a saját szervezetét ezen szereplőktől, vagy ha erre nem képes, vagy nem akarja, akkor pedig távozzon a hivatalából.
Az ügynök aktákkal foglalkozó bizottság legfontosabb feladata az ügynök akták fogalmának pontos tisztázása és a nyilvánosságra hozatal gyakorlatának meghatározása lesz, mondta Katona Csaba történész azzal összefüggésben, hogy a Tiszapárt törvényjavaslatában egy bizottság létrehozását kezdeményezi, melynek az akták felülvizsgálata lesz a szerepe.
A történész azt mondta, az ügynök akták nagyon sokféle iratot jelentenek, ezek jelentős része pedig a megfigyelt emberekről szól, ezért ezek nagyon érzékeny adatokat is takarhatnak.
Az iratok jelentős része a megfigyeltekről szól értelemszerűen, és nyilvánvalóan nem lehet azt megtenni a kommunista pártállam által megfigyelt emberekkel, akiket már megalázott a saját államuk, hogy a róluk szóló adatokat tesszük olyan értelemben nyilvánossággá, hogy a magánéletükbe vájkálunk. Tehát egy nagyon súlyos történészi felelősség, és egy morális felelősség is meghúzódik a háttérbe.
Ma van a kábítószerfogyasztás és kereskedelem elleni küzdelem nemzetközi napja. Célja támogatni a megelőzést, a felvilágosítást, valamint segíteni a szenvedélybetegeket.
A rendőrség emlékeztetett, hogy bűnmegelőzési szakembereik az elmúlt hetekben több tucat iskolai szülői értekezleten vettek részt, ahol tájékoztatták a szülőket a szerfogyasztás veszélyeiről, a megelőzés lehetőségeiről. Hozzátették, hogy a nyári szünetben táborokban folytatják a drogprevenciós munkát.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a terelt szakaszon a 34-es kilométernél Bicske közelében két kamion ütközött, a külső sávot lezárták. Az M3-as autópályán a főváros irányába az M0-as autóúti csomóponttól befelé már telítettek a sávok az erős forgalom miatt. Szintén sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a városközpont irányába, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-as autóúti csomópont előtt. Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon a 178-as és a 179-es kilométer között aszfaltoznak. A belső sávba terelik a járműveket.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád úton, az István útnál. Sávlezárásra kell készülni. A 12-es és a 14-es villamos helyett Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között pótlóbusz közlekedik. Az 51-es és az 51-a villamos helyett a Haller utca, Mester utca és a Mester utca, Ferenc körút között pótlóbusz jár egy szabálytalanul várakozó jármű miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6 újabb továbbjutó a labdarúgó világbajnokságon. Marozsán Fábián már elődöntős Majorkán. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Ekvádor meglepetésre 2-1-re legyőzte a csoport első Németországot a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik fordulójában, és ezzel története során másodszor jutott a VB egyenes kieséses szakaszába. A győztes gólt Gonzalo Plata szerezte, most őt hallják.
Ebben reménykedtünk a világbajnokság előtt, és most valóra vált az álmunk. Nagyon keményen megszenvedtünk érte. Kényelmesebb lett volna hamarabb kiharcolni a továbbjutást, de így még jobb, még nagyobb az öröm. Alig várjuk a folytatást, továbbra is mindent beleadunk majd. Most is végig hittünk magunkban, még a korán bekapott gól után is, és hála Istennek meglett az eredménye.
Ecuador Németország, tehát 2-1. A németek sorozatban 11 összes mérkőzés után kaptak ki ismét. Joshua Kimmich, a németek csapatkapitánya, vereség után így nyilatkozott.
Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, és egyből megszereztük a vezetést, ezután viszont rengeteg labdát adtunk el, sokat hibáztunk. Összességében megérdemeltük a vereséget, nem vettük félváról a meccset a továbbjutás birtokában, győzelemre készültünk, de ez most nem sikerült.
A németek mögött a csoport második helyén megelőzve Ecuadort pedig elefántcsontpart végzett, miután 2-0-ra legyőzte a VB-től búcsúzó Curaçaót. Az afrikai csapat mindkét gólját Nicolas Pepe szerezte, a Villarreal támadója így nyilatkozott a továbbjutás után.
Ezek az öröm és a büszkeség percei, hiszen történetünk során először jutottunk tovább a csoportból. Mindenkinek a munkája, mindenkinek a teljesítménye benne van, és ez végre kifizetődött. A kieséses szakaszban pedig már teljesen mindegy, hogy ki jön szembe, felveszük a harcot bárkivel, és természetesen megpróbálunk majd nyerni.
Elefántcsontpart, tehát 2-0-ra legyőzte a VB-től búcsúzó Curaçaót, az újonc karibi csapat kapusa Iroi Rum így is büszkén értékelt.
Először is büszke vagyok. Ma megmutattuk, hogy mit tudunk, voltak remek periódusaink, de ezen a szinten, amint hibázol, megbüntetnek. De összességében azt hiszem elégedettek lehetünk. Ameddig eljutottunk, amit a világnak megmutattunk, és ma remekül játszottunk, kifejezetten jók voltunk, de hát voltak pillanatok, és ez az, amit elsősorban tanultunk ebből a tornából. Remek tapasztalat ez nekünk, hosszú utazás volt, régen indultunk, de most itt vagyunk, és szerintem sok örömet okoztunk az embereknek a világon. Küzdöttünk, harcoltunk, és erre tényleg büszkék lehetünk. És ma igazán jó teljesítményt is nyújtottunk, megmutattuk az egész világnak, hogy mire képes a kuraszaui labdarúgás. Most már az egész világ ismer bennünket, és ez segíteni fog a jövőben a ligának is. Remek feltörekvő tehetségeink vannak, ez Kuraszau jövője.
Az F csoportban Hollandia 3-1-re legyőzte Tunéziát, míg a Japán-Svédország találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. Ezzel az eredménnyel mindkét együttes bejutott a legjobb 32 közé. Hollandia lett a csoportgyőztes, megelőzve Japánt, és csoport harmadiként a svédek is továbbmentek, míg Tunézia kiesett. Hollandia Marokkóval, Japán pedig a brazilokkal találkozik majd a legjobb 32 között. A Japán-Svédország mérkőzés után a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László így összegzett.
A mérkőzés előtt tudtuk, hogy 4 pontos Japán, 3 pontos Svédország, döntetlennel mind a két csapat 100%-osan tovább jut. Ennek szellemébe azt gondoltam, hogy egy teljesen kiegyensúlyozott mérkőzés lesz, meg a csapatok játék erejét tekintve is. Első fél időben nem ezt kaptuk, hanem óriási japán fölényt, de ez labdabirtoklási fölényben mutatkozott meg abban, hogy egyáltalán nem hagyták kibontakozni a svédeket. A svédek az egész első fél idő folyamán egyetlen épkézlet támadást sem tudtak végigvinni, pedig tudjuk, hogy Gyökeres és Iszák személyében két Európa klasszis csatáruk van. A japánok nagyon jó futballt mutattak be, sok passzos játékkal. A második fél időben azt gondoltam, hogy valamit váltani kell a svédeknek, hogy Graham Potter kitalál valamit, hogy ne legyen ekkora nyomasztó a japán fölény. Ez az első 10 percben nem történt meg, mert a japán ugyanazt folytatta, amit az első fél időben abba hagyott, és ez az 56. percben góllá is érett. Egy nagyon szép gól volt, 4 gyönyörű passz előzte meg, és Maeda szépen passzolt a kapus mellett a kapuba. Zetterström tehetetlen volt. Itt érdekes módon a gól után Japán visszaállt, ezt nem tudom, hogy miért. Svédország nem óriási elánnal, de átvette a kezdeményezést. A passzokból helyzet egyelőre nem jött ki, viszont 6 perc után, a 62. percben Elanga a jobb szélről tükörszélsőként hozta befele a labdát, és a 16-os sarkáról pontosan ballal elnyeste a hosszú sarokba. Nem volt túl erős a lövés, de pontosan helyezett, és Suzuki kapust, az egyik védője takarta a kilátást, és mikor már észlelte a labdát, addigra már későn vetődött, és a 16-os sarkáról előtt labda a jobb alsó sarokba vágódott. Evel egyenlített Svédország. Mondhatni, hogy váratlanul a mérkőzésen addig látottakból, a 62. percből 55 percet biztos, hogy jobb volt Japán, de itt ekkor visszaálltak, Elanga egy szép lövést engedett meg, ez szerintem ebben benne volt Suzuki, aki egyébként eddig minden mérkőzésen jól védett, és ez a gól meghozta a svédek kedvét, sokkal többet támadtak, a svédek még a hosszabbításba Iszák révén fejeltek egy kapufát, ebben meg is nyerhették volna a mérkőzést, de azt gondolom, hogy a látottak alapján Japán közelebb állt a győzelemhez, de végül is a pontosztoszkodás így, hogy a második fél időben a svédek jobban játszottak egy kicsit, igazságos, mind a két csapat tovább jutott, Japán a második helyen, Svédország harmadik helyen.
És Japán itt tehát a brazilokkal találkozik majd a legjobb 32 között. A japánok szövetségkapitánya Mariusi Hajime pedig hisz a győzelemben.
A japán labdarúgás javára fog válni a Brazília elleni mérkőzés. Egy tökéletes csapat vár ránk, de hiszünk abban, hogy van esélyünk a győzelemre. Alaposan fel fogunk készülni belőlük, hogy még egy szintet lépjen a játékunk. Egy barátságos mérkőzést már megnyertünk ellenük Japánban. Talán emiatt még jobban ki lesznek éhezve a sikerre. Minden esetre mi már nagyon várjuk, hogy pályára lépjünk a brazilok ellen.
A D csoportban Ausztrália második helyen jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Paraguayjal. Ezzel a harmadik helyen záró dél-amerikai csapat is nagy eséllyel ott lesz a legjobb 32 között. A csoport másik mérkőzésén Törökország pedig a négyes élén végző Egyesült Államok elleni 3-2-es sikerrel búcsúzott a tornától. Az amerikaiak a bosnyákokkal csapnak majd össze a folytatásban. Most Vincenzo Montellát, a törökök szövetségi kapitányát hallják.
Siamo contenti perché questi ragazzi se lo meritavano.
Nagyon boldogok vagyunk, mert ezek a srácok abszolút megérdemelték. Az első két mérkőzésünk is hihetetlen volt, járt már nekünk egy győzelem. Elsősorban miattuk örülök, de persze az egész közösségért is. Nagyon nehéz hét van mögöttünk, de a fiúk megmutatták, hogy megvan a tudásuk, a személyiségük, a szívük, és mindenek előtt a becsületük. Kicsit el is érzékenyülök, mert ezek a srácok tényleg megérdemlik. A futball már csak ilyen, a világbajnokságokon pedig ez még inkább így van. Mindjárt az első percben gólt kaptunk, ami után szinte bármelyik csapat összeomlott volna, nem? De ők bizonyították, hogy hatalmas a tartásuk és nagyszerű személyiségük van.
Ma este és holnap hajnalban újabb 3-4-esben is véget ér a csoportkör a labdarúgó világbajnokságon. Az I csoportban 21 órától Franciaország Norvégiával, Szenegál Irakkal mérkőzik. A H jelű 4-esben hajnali 2 órától a Zöldfoki Köztársaság Szaúd-Arábiával, Uruguay pedig Spanyolországgal csap össze, míg a G csoportban 5 órától Egyiptom, Irán, valamint Új-Zéland, Belgium találkozót rendeznek majd.
Nemzeti Sportkrónika.
Továbbra is a Bajnokok Ligája győzelmet célozza meg a Ferencváros női kézilabda csapata, amely új névadó szponzorral vág neki a következő idénynek. Az FTC férfi kézilabda csapatának keretéből viszont az elmúlt hetekben több alapember is távozott, és jelenleg még a vezetőedző személye sem ismert. További részletek a szakosztály sportigazgatójától, Pál Lászlótól, akit Szilágyi Dóra kérdezett.
Toyota Kovács 2 éve a mobilitási partnere a női szakosztálynak, és olyan jó kapcsolatot sikerült kiépíteni a Kovács úrékkal, hogy úgy alattak a tárgyalások, hogy sikerült a névadó szponzorságot is tető alá hoznunk velük.
Lehetett hallani a hírekben, hogy azért most az anyagi helyzet az nem feltétlenül úgy alakul, ahogy korábban is. Egyébként Kubatov Gábor a minap adott interjújában kiemelte, hogy például a Fradi női kézilabda csapatának jövője nem bizonytalan, hogy áll most ez a jelenlegi helyzet.
Soha nem nyilatkoztuk, hogy gond van a női szakágon belül. Ez elterjedt valamiért. Mi nem kommentáltuk ezt egyszer sem, semmi alapja nem volt. Minden rendben van a női szakágnál.
A férfi csapatról viszont tudni, hogy utánpótlásra alapoznak. Ott talán az egyik legnagyobb kérdés az a vezetőedzőnek a személye. Ebben a kérdésben hogy állnak, hiszen ugye azt tudjuk, hogy Kilvinger Bálint, akit januárban bejelentettek, őt a Sziget-Szent Miklós fogja most alkalmazni.
Így igaz, a férfi csapatnál is nagyon jól állunk, sokkal jobban, mint ami elterjedt. Mi soha nem nyilatkoztunk még a férfi csapatunk helyzetéről. Rendben van, több szerződés még aláírásra vár, de megállapodtunk. Én azt gondolom, egy jó középcsapatunk lesz, amint minden félnek az aláírása rákerül a szerződésre, mi be fogjuk jelenteni a hivatalos felületünkön. Egyébként nagyon közel állunk, hogy lezárjuk ezt a folyamatot.
Hang Ádám távozik a spanyol kosárlabda bajnokságban szereplő Juventud Badalonától, erről a klub számolt be hivatalos oldalán. A 37 éves játékos szerződése június végén lejár és nem hosszabbított. Hang Ádám 2 idényt töltött a Badalonában, amellyel idén bajnoki elődöntőig jutott. Marozsán Fábián bejutott az elődöntőbe a majorkai füvespályás tenisztornán, miután a legjobb 8 között 6-4-6-3-ra legyőzte a világranglistán nála 11 helyen előrébb rangsorolt szerb Miomir Kecmanovicsot. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. Délelőtt.
Magyarországon június 3. vasárnapján köszöntjük az édesapákat és a nagyapákat, kifejezve hálánkat és szeretetünket.
Kell arra lehetőség, kell arra alkalom, hogy legyen közös téma a gyerekekkel.
Az apa szerep egy egész életre szól, és sohasem ér véget. De vajon hogyan válik apává valaki identitásában is? Milyen a modern apa, és hogyan változott az apa szerep az elmúlt évtizedekben? Ezekről is szó lesz műsorunkban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Magyarország első indiai zeneiskolájában Virág Balázs az alapító a ritmuskántálás mellett a Pak Havadzs ütős hangszerrel is megismerteti a diákokat. Több évet élt Indiában, így helyi mestertől sajátította el a zenei alapokat.
A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Napi jegyzet című rovatunkban ezúttal Sós Edina jegyzetét hallhatják.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Tudták, hogy Magyarországon az 50-79 éves internetezők több mint 80%-a rendszeresen vagy alkalmanként használ valamilyen közösségi média felületet? Ez nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő arány. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a felnőtt lakosság média tudatosságára irányuló felmérése a közösségi oldalakon mutatott aktivitás részleteire is rákérdezett. És lehet, hogy van, akit meglep, de az eredmények szerint az idősebbek nem csak, hogy majdnem ugyanolyan arányban lájkolnak tartalmakat, de szinte ugyanolyan gyakorisággal posztolnak és kommentelnek is, mint a fiatalok. Ugyanakkor az idősebb, 50-75 éves internetezők saját bevallásuk szerint kevésbé használják magabiztosan a közösségi médiát. Ez egyrészt arra mutat, hogy technológiai nehézségeik ellenére is szeretnének felzárkózni, másrészt azt feltételezi, hogy ők jobban kivannak téve az internetes veszélyeknek, mint a fiatalabbak. Ezt a tényt alátámasztja az is, hogy közülük kevesen vannak például tisztában azzal, hogy a közösségi média fiókok információkat gyűjtenek róluk, és kevesen használják azok biztonsági beállításait is. Az internet használat magabiztosságát firtató kérdés kapcsán lineáris összefüggés mutatkozott az életkor és az erre a kérdésre adott igenlő válasz között. Minél fiatalabb volt tehát a válaszadó, annál magabiztosabb internet használónak tartotta magát. Noha 18-39 évesek érzik magukat a leginkább magabiztosnak, az internetes reklámok, de különösen az adatkezelés tekintetében nem a legfiatalabb felnőttek, hanem a 30-39 évesek látszanak a legtudatosabb és legfelkészültebb internetezőknek. Ők azok, akik mindig felismerik, ha reklámot látnak az interneten, tisztában vannak az adatkezelési feltételekkel, valamint azzal, hogy milyen adataikhoz kiférhet hozzá. Kérdés, hogy az említett eredményben szerepet játszik-e az a körülmény, hogy a 18-29 évesek a többi korosztályhoz képest kimagasló arányban közel 60%-ban használnak mesterséges intelligencia alapú programokat. Ez ugyanis rengeteg adatvédelmi kérdést vet fel, például a felhasználó által megadott információk védelmével kapcsolatban. Már a keresők és az EMI asszisztensek használata során rendszeresen ellenőrzik a kapott eredményeket, az láthatóan kevésbé aggályos a fiatal felnőttek számára, hogy a használat során ők maguk is információkat osztanak meg másokkal. További kutatást igényel annak eldöntése, hogy a fiatalok adatvédelmi nagyvonalúsága a felelős használat későbbi elmélyülésének tulajdonítható-e, vagy inkább annak, hogy a saját tartalmak és adatok megosztása számukra fontosabb, mint azok védelme.
Sós Edina jegyzetét hallhatták, amely visszahallgatható a hírodó.hu és a mediaclick.hu oldalakon.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád úton az István útnál. Sávlezárásra kell készülni. A 12-es és a 14-es villamos helyett Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között pótlóbusz közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Autós percek.
Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelt szakaszon a 34-es kilométernél Bicske közelében nemrég két kamion ütközött össze. A külső sávot lezárták, a forgalom a munkakerületen ki tudja kerülni a sérült járműveket, de így is több kilométeres a torlódás. Baleset történt az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé Török Bálint térségében. Az 5-ös kilométernél a lassító sávon áll a sérült jármű, lassulásra, torlódásra készüljenek. És nagyon meleg lesz ma, úgyhogy hogy vezessenek fokozott figyelemmel és nagyon óvatosan.
Időjárás jelentés.
És ahogy említettem is, 33-38 fok közötti csúcsértékekkel számolhatunk ma, derült napos idő lesz, a hétvégén pedig tovább fokozódik a hőség, a harmadfokú hőségriasztás mellett a 40 fok feletti csúcsértékek sem kizártak. 8:30 után másfél perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
Az ukrán kormány 10 milliárd euró összértékű megállapodásokra számít a lengyelországi újjáépítési konferencián. A Gdanszki tanácskozás első napján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az Unió átutalta Ukrajnának a következő két évre tervezett 90 milliárd eurós hitel első részletét. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a hat őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Ma kezdődik az Artjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szókratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik és a Korai Elektrik. Zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. Napközben általában 33-38, este 28-33 fok várható. A híradást Naményi Krisztina készítette, Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Az NRM új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az NRM új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. A hőmérséklet mellett vajon izzottak-e tegnap a tőzsdék is? Megtudjuk a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, az ízás az mára várható, ugyanis hatalmas kereskedelmi forgalomra számítanak ma a befektetők, elsősorban a nyugat-európai és az amerikai piacokon, amikor életbe lép a FTSE Russell Index család történetének egyik legnagyobb átrendezése. Az újra súlyozás olyan cégeket is érint, mint a Microsoft, miközben a friss tőzsdei bevezetését követően a SpaceX is gyorsított eljárással kerül be a Russell 1000 Indexbe. Az alapkezelők a hétvégén igazítják hozzá a portfóliójukat az új index súlyokhoz. A változás történelmi jelentőségű, hiszen több mint 30 éve most fordul elő először, hogy egy évben kétszer, júniusban és decemberben is átrendezik ezeket a mutatókat az eddigi évi egyetlen alkalom helyett. Az átrendezés napján várható teljes piaci forgalmat csak nem 150 milliárd dollárra becsülik, így kiemelkedő likviditás következhet majd. Egyébként a Wall Street-en tegnap vegyes volt a hangulat, a Dow Jones 1/10%-ot erősödött, az S&P 500 stagnált nap végén, a Nasdaq kompozit 0,5%-os mínusszal zárt. Az idei első negyedében 2,1%-kal nőtt éves összevetésben az Egyesült Államok hazai összterméke. Az amerikai kereskedelmi minisztérium statisztikai hivatalának adatai szerint az első negyedében az export csak nem 11%-kal nőtt, amit ellensúlyozott az import 11,8%-os bővülése, így összességében a nettó kereskedelem gyengítette az amerikai GDP-t. Kiléphet a kőolaj exportáló országok szervezetéből Irak, ha a csoport nem engedélyezi Bagdadnak az olajtermelés jelentős növelését. A Reuters hírügynökség iraki kormányzati forrásai szerint Irak távozása komoly csapást lenne az OPEC-nek, amelyből az Egyesült Arab Emírségek alig két hónapja lépett ki. Bagdad bevételeinek mintegy 90%-át az olaj biztosítja, a kőolaj nagy részét pedig tengeren exportálja. Ennek nagy része a Hormuzi szoroson halad át, ezt viszont ugye az Irán elleni amerikai-izraeli háború alatt lezárták, és az ország pénzügyi válságba került. Egyébként Irak az OPEC második legnagyobb termelője, az öt alapító egyike, és az OPEC 1960-ban alakult pont Bagdadban. Hétfőn mutathatja be eddigi legnagyobb beruházási tervét a dél-koreai Samsung csoport. Helyi értesülések szerint a vállalat 10 év alatt mintegy 650 milliárd amerikai dolláros fejlesztést tervez, ezzel az ország következő gazdasági növekedési ciklusát alapoznák meg. Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék tegnap. Londonban a FTSE 7/10, Frankfurtban a DAX 1,1, Párizsban a CAC 6%-kal emelkedett. Rekord magasra 3500 milliárd euró fölé bővült Franciaország államadóssága az első negyedében, a mutató így eléri a GDP 117,5%-át. Franciaországban a kormány, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási rendszer évek óta, illetve évtizedek óta többet költ, mint amennyi bevételhez jut. Még mindig hírek Franciaország környékéről, lefoglalta a Franciaország a Deliver nevű tankhajót Szicília közelében, ezt Emmanuel Macron államfő jelentette be az X közösségi oldalon. A francia haditengerészet azért tartóztatta fel a járművet, mert a gyanú szerint az megsértette a nemzetközi tengerjogot. A hatóságok szerint a hajó az orosz árnyékflottához tartozik. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 6%-kal erősödött tegnap 139.624 pontra. A részvénypiac forgalma 36,2 milliárd forint volt, az OTP árfolyam csúcsot döntött, a MOL csökkent, a Magyar Telekom is esett, a Richter pedig növekedni tudott. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy hogy teljesít a mai napon a forint. 1 euró 355 forintba és 50 fillérbe, egy amerikai dollár 312 forintba és 43 fillérbe, egy svájci frank 386 forintba és 51 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
8:30 után 9 perccel maradunk a magyar gazdaságnál, amely 1,5%-kal nőhet az idén, jövőre pedig ennek nagyjából a dupláját láthatjuk, majd 2,6%-ot. Hosszú távon ugyanakkor inkább az infláció miatt fájhat majd a fejünk. Legalábbis ezek állnak az ING Bank frissített makrogazdasági előrejelzésében, amelyről most Virovácz Pétert, a pénzintézet vezető elemzőjét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na hát mielőtt a jövőről beszélnénk, nézzük meg a jelent, mert csökkenő alapkamatot, erős forintot, olcsó finanszírozást látunk, ami az államadósságot illeti. Olyan, mintha a gazdaságban is mézes heteket élne a Tisza kormány és a különböző piaci szereplők. Meddig tarthat ez?
Szerintem egészen addig fog tartani, amíg vissza nem él vele a kormányzat. Ez általában jellemző egyébként a világ bármely táján, hogyha mondjuk egy adott kormány, vagy bármiféle gazdaságpolitikai intézkedésről beszélgetünk, és a befektetők éppen azt szívlelik, akkor nyilvánvalóan mindig van egyfajta megelőlegezett optimizmus, egy megelőlegezett bizalom, amivel lehet élni, és természetesen vissza is lehet élni. Egyelőre most azt látjuk, hogy az új magyar kormány maximálisan kihasználja a lehetőségeit, nem visszaél, hanem egyelőre csak él itt ezzel a bizalommal, de hát nyilvánvalóan van még bőven teendő, az kétségtelen ugyanakkor, hogy most már bizony ott tartunk, hogy az adósságfinanszírozásnak a mostani friss költsége, tehát hogy milyen hozamok mellett, milyen kamatok, kamatszintek mellett tudunk kibocsátani államadósságot. Ez most olyan mértékűre zsugorodott, hogy már megközelítettük a brit szinteket, sőt, már a lengyel szintek alatt van a magyar hozam környezet, ami nyilvánvalóan majd sokat fog segíteni itt az államadósság jövőbeli finanszírozásán. És persze a forint erőssége azt támogatja most az inflációs folyamatokat. Tehát egyelőre azt kell, hogy mondjuk, hogy a piaci bizalom az töretlen, a fogyasztói bizalom is egyébként. Azt látjuk, hogy közelíti azt a szintet, ami már majdhogy nem mindenkori pozitív rekordot jelent. Úgyhogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy ezek a mézes hetek egyelőre tartanak, és hogyha jól végzi a dolgát a kormány, és pontosan azt adagolja, amit eddig is mutatott a piacok számára, és nem okoz csalódást, akkor én azt gondolom, hogy ebből nem csak egy ilyen, hát fogalmazunk, hogy egy nyári négy ott lesz, hanem egy hosszú távú bizalmi kapcsolat.
Na de ez egy megelőlegezett bizalom, vagy látszik már egyáltalán valami? Mert sok gazdasági lépésről eddig nem hallottunk az elmúlt hónapokban, inkább a politika területén és a jog területén történtek és történnek változások, tehát ez egy megelőlegezett bizalom, vagy vannak olyan lépések, csak esetleg a háttérben, amik már ennek szólnak.
Részben megelőlegezett bizalomról beszélünk, de vannak már előremutató olyan tények, amik alapján a piaci szereplők egyetlen azt mondják, hogy itt nem csak szavakról van szó, hanem tettekről is. A legnyilvánvalóbb az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos megállapodás. És igen, arról még egyről nem beszélünk, hogy pénzt utalt volna az Európai Unió azokon felül, amik eddig rendelkezésre álltak. Ugyanakkor az a fajta feltételrendszer, amely szükséges ehhez, ez most már lassan rendelkezésre áll. Mind a két fél részről, tehát mind Budapest, mind Brüsszel részéről megtörténtek a szándéknyilatkozatok, és egyelőre úgy néz ki, hogy minden halad a maga útján, és augusztus végéig egyelőre én azt gondolom, hogy abszolút bízhatunk abban, hogy sikerül minden olyan feltételnek megfelelni, amivel aztán szeptember végéig be lehet adni a számlákat, és akkor az év végéig megérkezhetnek majd a kifizetések. És van még egy nagyon fontos lépés, ez pedig az euróbevezetéssel kapcsolatos történések. Természetesen még nem beszélgethetünk arról, hogy egy kifejezett, kitűzött cél van, de minden egyes alkalommal, amikor szóba kerül maga az euróbevezetés témája, mindig előkerül egy olyan lépés is, vagy egy olyan közeli mérföldkő, amelyet lehet értékelni, például az, hogy hamarosan megérkezik a 2026. évi költségvetés felülvizsgálata, nyilván annak a minősége az fontos lesz, majd jön ősszel a konvergencia program, de egyelőre amiket hallottunk, én azt gondolom, hogy bízhatunk abban, hogy ez egy valid, reális tervekre alapuló konvergencia program lesz, és akkor innentől kezdve ez a fajta bizalom, ez most ténylegesen egy bizalomnak lesz nevezhető, és nem csak egyfajta bizakodásnak.
Ugye most amivel önök számolnak, ez az idei évre egy másfél, jövőre pedig egy 2,6%-os növekedés. Ez soknak vagy kevésnek számít, például, hogyha az európai környezetet nézzük, mert azért az elmúlt mondjuk 15-20 évben voltak ennél jóval nagyobb növekedésű ütemek is, de hát nyilván volt olyan is, amikor meg mínuszban volt a gazdaság.
Abszolút, hogyha saját magunkhoz mérjük, akkor ez a nagyjából másfél, 2,5-3% körüli növekedés, ez az, amit ma a magyar gazdaság ki tud sajtolni magából, anélkül, hogy pestiesen fogalmazva bármiféle fejreállás lenne belőle. Ugye itt miről beszélünk, hogy mennyi a rendelkezésre álló tőke, mennyi a rendelkezésre álló munka, és milyen technológiai adottságok vannak most ma Magyarországon. És ebből azt gondolom, hogy jelen pillanatban egy nagyjából 1,5%-os gazdasági növekedést lehet kihozni. Ezen lehet javítani, ezen kell is javítani, unásig ismételtük mindig, hatékonyságjavítás, versenyképesség, exportpiacoknak a bővítése, tehát abszolút ugyanazokra a dolgokról beszélgettünk, amiről az elmúlt, nem tudom, 2-3 évtizedben beszélgettünk a magyar gazdaság kapcsán. Csak az a helyzet, mondjuk az elmúlt 3 évnyi stagnálás, amit a magyar gazdaság mutatott, hát bizony ahhoz képest egy dinamikus növekedésnek néz ki, de ezt mindenképpen fenntarthatóvá kell tenni különböző lépésekkel, és akkor én azt gondolom, hogy nagyjából egy 3%-os dinamikát itt 2028 környékre a magyar gazdaság el tud úgy érni, hogy közben ne boruljon fel a külső egyensúly, tehát ne kelljen külföldről még több hitelt felvenni, és ne legyen mondjuk egy inflációs sokk a magyar gazdaságban, és itt inflációs sokról akkor beszélgetünk, amikor már az 5-10% közötti inflációs mutatókat nézegetjük. Igen, lehet magasabb az infláció, de azért nem ilyen nagyon magas dinamikáról beszélünk, mert legutóbb, amikor a magyar gazdaság nagyon dinamikusan bővült, a sajnos együtt járt egy rendkívül magas inflációs környezettel.
Önök is azért az infláció veszélyére felhívják a figyelmet. Ugye a munkaerőhiány az egyik dolog, amire kitérnek, hogy inflációt gerjeszthet majd a következő időszakban. Ugye nyilván azért, hogy a szűkül a kínálat ebből a szempontból, akkor gondolom, hogy többet kell fizetni érte. De ez milyen időtávon és mekkora inflációs nyomást jelenthet a magyar gazdaság?
Ugye amikor munkaerőpiaci nyomásról, problémákról beszélgetünk, akkor általában mindig előkül maga a demográfiai folyamat, hogy nagyon eszen fog az a fogy a magyar, fogy a munkaerő, és akkor még a távoli jövőbe tesszük ezt a problémát. Most a helyzet az, hogy ez nem a távoli jövő, ez itt és most van, tehát már most Magyarország szembesül a demográfiai problémákkal. 2022 közepe óta akkor volt a csúcsán, a magyar, mindenkori csúcsán a magyar munkaerőpiac. Hát ahhoz képest most már annyi munkaerő tűnt el a munkaerőpiacról, egész egyszerűen azért, mert nyugdíjba mentek és nem is tértek vissza, vagy esetleg elhaláloztak. Tehát akkora mennyiségről beszélünk, ami a harmadik legnagyobb magyar városnak a népessége, a teljes népessége. Iszonyatos változás ez ilyen rövid idő alatt. És ez pontosan azt mutatja, hogy itt a munkaerő intenzív ágazatok bizony már most és a jövőben aztán még inkább problémával szembesülnek. Nagyon nehéz lesz megtartani a munkaerőt, vagy egyetlen új munkaerőt találni helyben, és ez majd tolja föl a bérdinamikát, a béreknek a növekedését. Egyébként ez egész Európára jellemző lesz, és most is, hogyha körbenézünk, azt látjuk, hogy ahol nincsen inflációs probléma, és most ilyen Magyarország is, ott azért a szolgáltató szektorban, ami kifejezetten nyilván bérintenzív terület, de ott bizony még mindig nagyon-nagyon magas, illetve én azt mondom, hogy a célokhoz képest magasabb inflációval szembesülünk, ez Magyarországra is jellemző, 4% feletti szolgáltatási inflációval, és bizony ez mehet még följebb itt 2027-28-ban, úgyhogy ezért lesz itt dolga még, én azt gondolom, a Magyar Nemzeti Banknak, meg egyébként a kormánynak is, hogy hatékonyságjavítással rászorítsa arra a vállalatokat, hogy ne áremeléssel próbáljanak meg túlélni, hanem egész egyszerűen kevesebb munkaerőből hatékonyabban próbáljanak meg termelni, és ugyanakkor vagy lehetőleg még több profitot csinálni, mert azt tudja majd aztán a magyar gazdaságot még tovább lendíteni a növekedés útján.
Nagyjából egy percünk van még, ugye említette az előbb, hogy a fenntartható növekedésre kell majd hosszú távon berendezkedni, és önök szerint ennek kulcsa a beruházások talpraállása lesz. Milyen beruházásokra kell itt gondolni? Egyrészt állami vagy magán, másrészt hazai vagy külföldi beruházások kellenek, mert az elmúlt években is azt hallottuk, hogy a külföldi beruházások szempontjából rendben van az ország.
Egy nagyon unalmas válaszom lesz, egészetesen egy mixet kell kialakítani, méghozzá egy olyan mixet, aminek az elsődleges célja az az, hogy magasabb hozzáadott értékű termelés jöjjön Magyarországra. Nagyon egyszerűen megfogom, ez a ne összeszerelő üzemek országa legyünk, hanem a tudás országa, ahol elsősorban kutatásfejlesztési, innovációs tevékenység, termék utánkövetés vagy termékfejlesztés zajlik, tehát az úgynevezett mosorgörbe, érték mosorgörbenek az elején vagy a végén vagyunk, és nem pedig az alacsony hozzáadott értéket csináljuk. Ehhez nyilván szükség van külföldi működőtőkére, de szükség van a hazai tőkére is. Nyilván szükség lenne nagyon komoly ingatlanpiaci fejlesztésekre is. Itt elsősorban lakóingatlanokról beszélgetünk, ez régóta probléma a magyar gazdaságban, és hát természetesen ugye itt olyan problémákat is meg kell oldani, mint a magyar agráriumnak a fejlesztése, mondjuk a lengyel példa útján, és nyilvánvalóan ott van még az energetikai fejlesztés, hiszen nagyon jó, hogy sok megújuló energiát szeretnénk használni. A probléma az, hogy a hálózat egészen nem bírja el, úgyhogy itt is nagyon-nagyon sok teendő van még ahhoz, hogy aztán a magyar gazdaság ki tudja hozni magából azt a potenciált, ami én azt gondolom, hogy benne rejlik.
Sok feladat áll tehát még a magyar gazdaság előtt, ezekről kérdeztem az elmúlt percekben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3:49 után 6 perccel pedig azzal folytatjuk, hogy különleges programra készül a Kincsen Park, július 4-én és 5-én tartják ugyanis a Derby és Divat Fesztivált. A Derby ugye a lóverseny világának a csúcsa, és akik kilátogatnak, többet is végig szurkolhatnak majd azokon a napokon. Hogy milyen programokkal várják a lovasport szerelmeseit, azt pedig Máris Szotyori Nagy Ádámtól, a Kincsen Park ügyvezetőjétől kérdezem meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Nem egyedül érkezett ugyanakkor, és nem egy lóval, hanem egy kutyával. Bueno, azt már megtudtam, hogy úgy hívják a kutyát, de mit tudunk még róla, itt most nagyon nyugodtan fekszik, hűsöl talán itt most.
Bueno, igen, a vipet típusú kutyát, ahol tudom, elhozom magammal, és hát ő abszolút a Kincsen Parknak az életében szerepel, mert kutyabarát ugye a maga a munka, illetve az említett rendezvények is, úgyhogy ő tulajdonképpen egy agártípusú kutya, vipet, és hát az agarak is futnak, úgyhogy most elhoztam magammal, és köszönöm a lehetőséget, hogy elhozhattam.
Ő is fut majd?
Hát ő maga nem, ő ugye 6 éves, meg ugye azok az nagyobbak az angol agarak, de ő is tud futni, és nagyon gyors, igen.
A 6 éves az azt jelenti, hogy már idős ahhoz, hogy fusson?
Hát az már, igen, ő már azért kifelé megy ebből a sportból, ebből az élesportból, igen.
Mennyi az élettől?
Hát 2-4-5, attól függ. Igen.
Mert hogy ez már mutatja azt is, hogy a derbin agarak is lesznek, ők lesznek az egyik, akik futnak.
Július 4-én ugye agárderbi és ügető derbi, délben kezdünk, és vasárnap július 5-én van a galopp derbi, ahol az angol telivérek futnak, és hát ahogy ön is említette, a derbik a szakmának, szakmailag nézzük abszolút a csúcspont, ugye a nyár közepén vagyunk, mindenki a derbit szeretné megnyerni, úgyhogy nagyon izgalmas versenyekre várunk, több kiegészítő programmal természetesen.
Mitől különlegesebb ez, mint egy sima futam?
A derbi az tulajdonképpen út a halhatatlanságba. Aki a derbit megnyeri, az tényleg örökre beírja magát, ugye általában egy ló, akár ügető, akár angol telivérről, tehát a galopról beszélünk, egyszer futhat ugye a hazájában, tehát túl sok lehetősége nincsen, ugye korhoz van kötőgetőknél 4, telivéreknél 4, és hát 104. magyar derbit futjuk a galoppon, 112. az ügetőn, az agár, ez a kicsi gyerekcipő, mert az 14, tehát elég nagy hagyományokkal rendelkezünk. Maga a lóversenyünk a 199 éves idén, jövőre 200, ugye a hagyományok nagy szerepe van, és hát a derbi az abszolút, hogy még egyszer mondom, a highlight, a teteje. Én azt mondtam tegnap is egy másik fórumon, hogyha 100 emberből megkérdez 100-at, akár legyen az tréner, tulajdonos, lovas, a team tagja, mindenki a derbit szeretné megnyerni. Most úgy tudnám hasonlítani, mondjuk, hogyha a teniszt nézzük, akkor a Wimbledoni torna például, vagy mondjuk, hogyha a foci VB, ugye a foci VB, akkor a világbajnokság, hát ott is a labdarúgók a foci VB-t szeretnénk menni, itt pedig a derbit.
Egyébként nagyon érdekes, hogy a nyelvben hogy átment például ez a szó, hiszen nagyon sokszor futballmeccseket, olyan futballmeccseket, amelyek rangosak, vagy bármilyen más versenysfordulón is derbinek nevezik azt, ami egy rangos
verseny. Hát ez egy tekintélyt parancsoló név a derbi, és igen, és ezt őrizzük, ápoljuk is, tehát aki a derbit emlegeti, az mindenképpen tudja, hogy valami nagyon nagy dologról van szó.
Az hagyomány, hogy egy hétvégén van a 3 derbi, vagy ezt önök szervezték tudatosan így?
Hát ezt most mi tudatosan szerveztük így, és ez is egy pár éve változtattuk meg, tehát az ügető és az agár ugye szombaton van együtt, és ez így egy nagyon izgalmas program, és vasárnap pedig a galopp. De általában, hogyha az Európát nézzük, akkor a nagy versenyek, a derbik azok nyáron vannak.
Derbi és Divat Fesztivál, így tehát van. A divat is szerepet kap. Hogyan kapcsolódik a derbihez a divat, és mi az, ami miatt ez divat fesztivál is lesz?
Ugye a lóversenyhez, és hát különösen a derbi, ez a tradíciók, az elegancia, az mindig párosul, és hát szervezünk alapszékségű versenyt a hölgyeknek, divatmustrát, mindenkit abszolút bíztatunk, hogy szépen öltözzenek föl. Kötelező, úgymond kötelező dress code azért nincsen, de ugye, hogyha valaki kicsit is a lóverseny világában járatos, vagy akár csak látta a képeken, akkor azért, ott azért inkább az elegáns öltözet az, ami dominál, és hát főleg egy derbi hétvégén, ezt azért hangsúlyosan kiemelem, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy szépen öltözzön föl, és mutassa meg, hogy jól tud kinézni.
Milyen más kísérőprogramok lesznek még?
Hát ezen kívül nagyon sok kísérőprogrammal készítünk, betétprogram, főleg a gyerekeknek, lesz kincskereső kalantúra, pónin tudnak lovagolni, lesz arcfestés, huszárok fognak bemutatózni, és hát nem utolsóban ugye itt fogadni is lehet, mind a három szakákban lehet fogadni, 5 milliós jackpot lesz, ezen kívül a gasztronómia szerelmeseit is azért gondolunk rájuk, ugye lesz a panoráma éttermünk, az folyamatosan nyitva van, különböző büfék és foodtruckokkal várjuk a közönséget, úgyhogy elég komplex programot nézzünk elébe, és hát azt szeretném jelezni, hogy mind a két nap ingyenes.
Állítólag azért a jövő hétvégén már nem lesz olyan meleg, mint ami ezen a hétvégén vár ránk, de ilyenkor kell valamilyen óvintézkedést vagy plusz intézkedést tenni egyáltalán, akár a kutyákat, akár a lovakat, mennyire zavarja ez az extrém hőség?
Hát az extrém hőség az mindenkit próbára tud tenni, de jövő héten valóban úgymond szerencsére nem lesz ilyen meleg, illetve borultabb idő lesz jelenleg. A kincsáparban viszonylag sok az árnyék, illetve van egy nagy lelátónk, illetve a lenti rész az klimatizált, úgyhogy azért ezzel idézőjelben jól megvagyunk. A lovakat annyira nem zavarja ez a túlzott meleg. Érdekes, hogy a úgynevezett pályarekordok mindig ilyen hőségben születnek. Ez egy érdekesség, de készülünk mindenféle óvintézkedéssel, tehát vízekkel, stb.
Akkor jövő hétvégén derbi hétvége a Kincsen Parkban. Mindenki látogasson ki, aki csak teheti. Szotyori Ádámmal, a Kincsen Park ügyvezetőjével és Buenoval beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy itt voltak.
Köszönöm szépen.
3 perc múlva 9 óra, ami azt jelenti, hogy kezdődik a délelőtt, a Jó reggelt Magyarország pedig véget ér. Balogh Tamás számít majd a figyelmükre, és elmondja nekünk gyorsan, hogy milyen témákkal. Jó reggelt, szia!
Jó reggel, szervusz, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ugye június 21-én vasárnap ünnepeltük, és ünnepeljük minden évben az édesapákat. Egy picit visszakötünk erre a dologra, mert szerintem az apakép az nagyon megváltozott. Tehát régen ugye az volt, hogy apa kiment, megölte a saját kartfogával a tigrist, majd hazahúzta a mamutot, védelmezte a családot, de ez a kép ez teljesen megváltozott. Szerencsére, ezt is tegyük hozzá. Tehát a modern apa pontosan hogy néz ki, és milyen a jó apakép, próbáljuk tisztába rakni és helyre rakni, mert azért ez nem egy objektív dolog, tehát hogy felcsapom a könyvet, és ott van, hogy ilyen a jó apa. Úgyhogy már most készítsék hallgatóink a telefonokat, mert igenis kíváncsiak vagyunk rá, hogy szerintük milyen a jó apa, és ennek fogunk utána járni első körben. De ahogy te is említetted, a hőség riadót ugye ma éjféltől 3 fokúra emelik. Ezzel is foglalkozunk majd, hogy pontosan mire kell figyelni, mert sajnos bizony a mai napig vannak még olyan emberek, akik azt mondják, csak 10 percre szaladok be a boltba, addig a kutyust vagy a gyermeket ott hagyom az autóban. Ne tegyék, ezt elöljáróban mondom, de hogy még mire kell figyelni, ezzel is foglalkozunk, és hát Bozsik gazda segítségével, és neki köszönhetően utána járunk majd annak, hogy milyen törpe megyfát érdemes ültetni. Ugyanígy csodálkoztam, amikor elkezdtem vele beszélgetni, hogy mi lesz a téma.
A meggy is törpe, a törpe megyfám, vagy csak a törpe?
Állítólag nagyon szép a termése, viszont elfér az erkélyen. Én nem hiszem el azt, hogy ugyanazt kapom, mint egy kerti fa esetében, de megtudjuk ezt is majd Bozsik gazdától, igen.
Meglátjuk 9 óra után, tehát Balogh Tamás számít önökre érdekes témákkal, mi pedig most búcsúzunk, nagyon meleg van, holnaptól 3 fokú hőségriadó van érvényben. Vigyázzanak magukra, mi pedig most Pillinger Marianna, Bényi Csaba és a szerkesztő Pap János nevében is búcsúzunk. Ez volt a Jó reggelt Magyarország 2026. június 26-án pénteken. Szép napot, szép hétvégét kívánok. Törőcsik Zsoltot hallották. Viszont hallásra.